műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
A pontos idő 18 óra 4 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, 22 óra 30 percig körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Számos témával foglalkozunk majd, például a labdarúgó világbajnoksággal, valamint lesz foci óra 19 órától, Simon Zoltán, valamint Szabó Krisztóf érkezik a stúdióba, és majd 8 óra után egy kicsit az NB1-jel is foglalkozunk, hiszen már az átigazolási szezon javában zajlik, és még a java hátra van, hozzá kell tenni, de atlétikáról is lesz szó, hiszen holnap rendezik majd a Gyulai Memoriált, valamint tenisszel fogjuk zárni itt a Körkapcsolás című műsorunkat, de figyelünk egy kicsit azért a férfi kézilabda Európa-bajnokságra, U20-as csapatról van szó, a magyar válogatott majd 18 óra 30 perctől Svédország ellen mérkőzik, győzelem esetén meg lenne a továbbjutás a csoportból. Egyébként a másik találkozó Románia-Szlovénia 32-53 a csoport másik találkozóján. Kezdésként azonban triatlon, hiszen tegnap ezüstérmet nyerte a Lehmann Csongor Szalai Fanni Dévai Márk Kropkó Márta összetételű magyar csapat a hamburgi vegyesváltó világbajnokságon. A győztes franciák kijutottak a Los Angeles-i olimpiára. Egy nappal a történelmi siker után a főszereplők értékeltek itt a Nemzeti Sportrádiónak. Elsőként Kropkó Mártát halljuk, akit Krejc Bálint kérdezett.
Elképesztő sikert értetek el tegnap, hiszen világbajnok ezüstérmesek lettetek Hamburgban, a váltóban. Milyen élmény volt számodra ez a verseny, és milyen volt a csapat?
Hát Hamburg alapvetően is mindig egy hatalmas élmény. Itt van mindig igazából pont azért, mert egy hatalmas városnak a szívében van az egész verseny. Itt mindig hatalmas légkör van, és rengeteg ember van kint szurkolni, szóval ez már önmagában egyébként alapvetően az egyik kedvenc versenye, most természetesen ezután még jobban. Igazából egy csodálatos napot tudhatunk magunk mögött, és a Hamburgot a szívünkbe zártuk, azt hiszem mind a négyen.
Mi volt az a taktika, amit előzetesen megbeszéltétek? Hogyan akartátok felépíteni ezt a versenyt?
Hát alapvetően triatlonban nem nagyon lehet előzetesen taktikát megbeszélni. Természetesen szerettünk volna mindenféle hibát vagy büntetést elkerülni, és tudtuk, hogy minden egyes másodperc nagyon számítani fog. Alapvetően nagyon jól helyezkedtünk végig az élmezőnyben mozogtunk, és igazából ez is volt a célunk, hogy sehol ne keletkezzen mondjuk túl nagy hátrány. Alapvetően a csapatunk erőssége az, hogy mindig vissza tudunk úszni, hogyha az előttünk lévő egy kicsit lemaradt futáson, és ezt nagyon igazából kamatoztatni is tudtuk a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy talán, hogyha taktikát nem is nagyon beszéltünk meg, mert tényleg igazából nem nagyon lehet, de ez az, amit így ki tudnék emelni, hogy ebben élik a csapatunk erőssége.
Lehmann Csongor volt a befejező embere a csapatnak. Milyen volt kívülről végignézni azt, ahogyan behozza a második helyre a váltót?
Hát igazából még mindig livabőrös leszek tőle. Nagyon-nagyon... Én addig nem tudtam elhinni, amíg az utolsó 100 méteren voltunk, szóval szerintem még vannak olyan felvételek is, ahol szúrós szemmel nézek a kivetítőre, mert nem tudtam kivenni, hogy az vajon Csongi-e, vagy nem. És mert hogy nagyon sötét volt mind a kettőnek a meze, és az volt a probléma, hogy mind a négyünknek, a négy országnak a meze elég sötét volt. És de mondom, ez nem lehet, hát amilyen inkább piros, mint ilyen nagyon sötétkék, és mondom, szerintem akkor pont nem vagyunk itt meg minden, és utolsó 100 méterre jöttem rá, hogy de azok mi vagyunk, és így akkor kezdtem teljesen extázisba kerülni. Úgyhogy azt hiszem talán 2 percig csak így figítottam meg, ugrándoztam. Annyira hatalmas... nem is tudom, adrenalin volt bennem, hogy úgy érte át az egészet, hogy ilyen lassított felvételbe. Szóval annyira hosszúnak tűnt ez az egész, nem is tudom, fél óra, ami a verseny után is volt, hogy nagyon úgy gondolom, hogy megérte az összes ilyen küzdés az edzéseken. Úgyhogy igen.
Ha valaki megnézi a közösségi médiás profilodat, akkor most az Instagramon nagyjából 30 történetet láthat arról a tegnapi versenyről. Ennyit osztottál meg, amit mások küldtek, vagy akár amit te készítettél. Hány gratuláció érkezett, és van-e ezek közül, ami igazán különleges volt a lelkednek?
Igen, tényleg rengetegen gratuláltak, és annyira sokan, hogy egyébként pont ma utazom tovább Edmontonba, és... próbálom megválaszolni az összes gratulációt, meg jó kívánságot, és nagyon nehéz, tényleg nagyon, viszont természetesen nagyon hálás vagyok értük, hatalmas igazából pluszt ad nekem, hogy ennyien követték, meg ennyien néztek és szurkoltak nekünk. Voltak többen is, akik személyesen odajöttek így az elitmezőnyből, és mondták, hogy mennyire durva, hogy ez a pici ország ide feljutott, de ami nagyon sokat jelentett, az volt, hogy a jelenlegi olimpiai bajnok, a Cassandra Bögrand írt nekem, hogy gratulálom. Úgyhogy talán őt tudnám így külön kiemelni.
Közel 24 óra telt el azóta, hogy célba értetek. Arra az ezüstéremre hányszor néztél rá ez idő alatt?
Rengetegszer. Itt van nálam a kis csomagomba, becsomagoltam, hogy nehogy valami baja legyen, és hát nagyon vigyázok rá, szóval én eleve paranoiás vagyok, szóval az vagyok, aki a paszportját is 150-szer megnézi, hogy nála van. Na most jelenleg ugyanez a helyzet az érmemmel itt a reptéren. nagyon kedves a lelkemnek.
Akkor gondolom kiemelt helyre is fog kerülni, már kitaláltad, hogy a szobádban hol lesz majd, meg milyen gyakran fogsz ránézni?
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy nem is tudom, hogy most a legutóbbi költözésünk óta, ami egy éve volt, nem raktuk ki az érmeinket még a falra, a nemzetközieket, amiket nyertünk akár Marcival, Jászminnal együtt. Úgyhogy tényleg kéne neki találnunk valami jó helyet, meg pláne időt, hogy felrakjuk, beszögeljük őket, de tényleg kéne már csinálni újra egy ilyen falat, mert hatalmas, igazából nekem mindig hatalmas élmények az ilyenek, és nagyon jó ránézni egy-egy nehezebb napon, szürke hétköznapon, hogy igenis le kell hajtani a fejet, és tovább kell menni, mert megéri.
Fantasztikus volt ez, amit a csapattal nyújtottatok, de beszéljünk egy picit arról, hogy neked személy szerint hol helyezkedik el ez a siker. Azért is, mert azért nem volt könnyű szezonod itt, csomó versenyen a körülmények hátráltattak, Tiszaújvárostól vissza is kellett lépned. Szóval te hogyan éled meg ezt az elmúlt néhány hetet, amin keresztül mentél?
Hú, hát igen, tényleg nem könnyű hetek vannak a hátam mögött. Sajnos a taragónai esésem után tényleg vissza kellett lépnem Tiszaújvárostól is, ami elég szomorú volt, mert úgy gondolom, hogy egy dobogó simán benne lett volna a pakliban. És hát nyilván ez mentálisan eléggé megviselt, hogy megint petyem van. De nekem mindig azt mondja anya, hogy az a rengeteg dolog, amit az élet mindig elvesz tőlem, az majd egyszer valahol visszafizetődik. Úgyhogy remélem ez a verseny az egyik ilyen volt. Igen, azt hiszem ez válasz akkor a kérdésre.
Kicsit furcsa kérdés lesz egy világbajnoki ezüstérem után, de fizikálisan most már teljesen rendben érzed magad, elmúltak a taragóniai esésnek, minden következménye, nincs fájdalom, ilyenek már nem hátráltatnak egyáltalán?
Igen, ez nagyon nagy mázni, hogy az most már szerencsére a hátam mögött van, úgymond. Egy kicsit az volt így a Hamburg hetén a probléma, hogy Marcinak volt egy hatalmas bringás balesete, és hála jó égnek neki nem lett nagyobb baja, csak rengeteg seb, sérülés, de semmilyen csontja nem tört el, azonban a kerékpárját ketté törte, ami hát egy hatalmas anyagi kár, és igazából ez egy kicsit nagyon, nem egy kicsit, hanem nagyon nyomasztott így a verseny hetén, úgyhogy örülök, hogy ezt egy kicsit ki tudtam zárni aznap, bár most megint erre gondolok nagyon sokat, hogy sürgősen kell szeretni neki majd kerékpárt, de remélem, hogy most már ezek a nehézségek nála is lassan befejeződnek, mert egy ideje egy elég nagy sérüléssel is küzd, viszont abban bízunk, hogy lassan el tud kezdeni futni, és vissza tud térni a kék szőnyegre, és végre együtt fogunk megint versenyezni.
Ha már kerékpár, akkor említsük meg, hogy néhány hete, vagy már talán hónapokkal ezelőtt te is a követőidhez fordultál, hiszen szeretnél elindulni egy hosszú távú versenyen. Ezzel hogy állsz ezzel a folyamattal? Már esetleg igen, látod-e, hogy melyik lesz az, amikor bemutatkozhatsz, mi ez az alkalom?
Nagyon hálás vagyok egyébként, mert rengeteg ember adakozott, és adott össze akár kicsit, akár nagyot annak érdekében, hogy ez az álmom valóra váljon, és nagyon sokat fogok azért dolgozni, hogy ezeket az embereknek ne okozzak csalódást, és ne érezzék úgy, hogy kárba veszett a pénzük. Egyelőre nem vagyok benne biztos. Alapvetően természetesen az olimpiai távon lenne, vagyis az olimpiai triatlonon lenne egyelőre a hangsúly, azonban úgy gondolom, hogy ezt a középtávú versenyzést tökéletesen bele tudnám építeni a felkészülésembe, mert nem igényel olyan nagyon nagy eltérést az edzésmunka. Viszont ezzel ki tudnám egy kicsit jobban élezni az olimpiai távhoz kellő képességeimet is, és igazából pont emiatt, mert nem nagyon szeretném, hogy üsse a legeslegfontosabb versenyeimet, valószínűleg év végén vagy év legelején, még a szezon előtt indulnék el valahol versenyen.
Voltak sikerek, voltak nehezebb időszakok az elmúlt hónapokban. Szerinted lelkileg mi az, amivel erősebbé tett mondjuk az esély és az utána való felállás és a hamburgi vezető út?
Hát én nekem, szerintem az egyik legerősebb tulajdonságom az, hogy tényleg soha nem adom fel, és amikor történik valami negativitás, vagy bal szerencse, amiből tényleg rengeteg kijárt az elmúlt években nekem, akkor annyira felmegy bennem a pumpa, hogy még idegesebb leszek, és még jobban akarok magamnak bizonyítani, és még keményebben dolgozok, és még keményebben koncentrálok, és van, amikor utána újra pofont kapok, viszont utána ez ugyanúgy újra. És talán ez az, ami segített abban, hogy idénre összeraktam a futásomat tényleg teljesen, és ennek köszönhetően ilyen eredményeket tudtam eddig hozni.
Hogy néznek ki a következő napjaid? Versenyek, edzőtáborok, mondtad, hogy most is utazol tovább. Mik a tervek?
Igen, most utazom tovább, majd lassan mennem is kell. Kanadába utazok világkupára, és utána onnan hazajövve lesz egy pár csendesebb napom, azonban a szezon még korán sem ér véget. Alapvetően elég sokáig tervezünk, akár október-novemberig, és augusztusban majd felmegyek magaslatra, ez lesz a második magaslati edzőtáborom, és utána pedig lesz egy nagyobb versenyblokk, ahol több VTCS-en szeretnék majd jó elől végezni, és akár egy top 15-ér végén harcba szállni a világbajnoki sorozat rankingjában. És így ez a cél.
Kropkó Mártát hallották. A váltó befejező embere Léman Csongor volt. Ő így foglalta össze a verseny tapasztalatait. A riporter Szalai Kristóf.
Továbbra is nehéz elhinni azért azt, ami történt. Ez a sportág történetének azt mondom eddig a legnagyobb eredménye a hazai triatlonban, úgyhogy nehéz szavakkal leírni. Tegnap nagyon örültünk a győzelemnek, aludtunk rá egyet, de igazából így, hogy leülepetett, ugyanúgy élénken él bennünk a tegnap, úgyhogy azt gondolom, hogy kell egy kis idő nyilván, hogy ez még ülepedjen, de mindannyian nagyon boldogok vagyunk most, hogy már hazautaztunk, nyilván itt a barátainké szeretténk körében mindenki gratulál, úgyhogy érezhető, hogy ez mindenkinek nagyon sokat jelentett a tévé előtt is.
Milyen érzésekkel távozol így Hamburgból? Milyen volt a hangulata, a versenynek az egész milliója? Milyen szervezés volt, hogy tudnád összefoglalni? Nyilván így óriási pozitív szájízzel a végén.
Igen, a hamburgi verseny az minden évben benne van a világbajnoki sorozatban, ez egy nagyon régi történelemre visszanyúló verseny, úgyhogy minden évben nagyon örömmel megyünk ide, rengeteg néző van ilyenkor, hiszen szombaton a világbajnoki széria futamon, vasárnap pedig általában a mixváltó világbajnokság, úgyhogy tudtuk, hogy mire számítsunk, óriási hangulat lesz, nem okozott idén sem csalódást, és hát a mezőny sem, mert erre minden versenyző, illetve minden nemzet a mixváltóban kiemelten készül, főleg azáltal, hogy ez nem csak egy esemény, hanem a világbajnokság a mixváltóban, úgyhogy ez így volt idén is, úgyhogy abszolút a várakozásainknak megfelelően telt a hétvége.
Sok néző volt kint a végén, amikor célbaérésnél lehetett látni, azért voltak kint. Mennyire tudnak téged motiválni ilyenkor a nézők?
Abszolút, tényleg a futópályának kb. Nincs olyan métere, ahol ne állnának szurkolók, úgyhogy végig óriási hangulat van mind a két napon. Ez néha egy kicsit meg is nehezíti, hogy az instrukciókat be lehessen hallani esetleg az edzőktől vagy a szakvezetéstől. De ezt abszolút pozitívumként mondom, hogy tényleg akkora energiát adnak végig, hogy a tegnapi napon például, ugye ez egy szupersprintávon történt a mixváltó verseny, hogy azt teljes csövön így végig lehetett futni ezt az 1600 métert, ami már ebben a mixváltóban volt, és rengeteg szurkoló és rengeteg támogató volt ott a pályaszélén.
Lehetett látni a célbaérés előtti pillanatokban, hogy nézel hátrafele, azt lehetett érezni, hogy a francia már elment, őt már nehezen lehet utolérni. Mi kell ahhoz, hogy ilyenkor még rá lehessen tenni egyet, még a franciát is meg lehessen előzni, az még olimpiai kvótát is ért volna, szóval olyankor mi jár az ember fejében nyilván a fáradtságtól való összeesés elkerülése mellett?
Igen, hát végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre, ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán egy-két méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőre, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. Mikor ráfordultunk az utolsó pár száz méterre, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és ekkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon-nagyon nüansznyi dolgokon múlik, főleg egy ilyen szuper sprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
Beérsz a célba, ugráltok örömötökben. Akkor mi járt a fejedben, milyen érzéseid voltak? Egy álom, beteljesülés? Ez gyakorlatilag hasonló volt?
Igen, abszolút. Ez valóban tényleg csak a célba realizálódott, hogy VB dobogót tudtunk elérni, és ilyen szintű eredmény még senkinek nincs a csapatból, úgyhogy egy óriási öröm volt számunkra. Hirtelen ott azt se tudja az ember, hogy hol van, szóval olyan állapotban, olyan fáradtsággal, olyan pulzusszámmal érkezik be, hogy önkívületi állapotban. Nyilván a csapattársaim ott voltak, és nagyon örültünk egymásnak, és annak, hogy ezt a váltót ilyen szépen hiba nélkül sikerült lehozni. Aztán a következő gondolatom pedig az volt, hogy muszáj egy kicsit lepihennem a földre, mert akkor üti meg az embert egy pár másodperc után az öröm után, amikor érzi, hogy valójában fizikálisan mennyire elfáradt.
Egyébként ugye azt említettem, hogy olimpiai kvótát ér az első hely megszerzése. A második, hogy miért nem, az igazából a szövetségnek a problémája. Hogy lehet még kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára? Milyen versenyeken? Ebbe avasd be, kérlek minket.
A triatlonban elég összetett maga a kvalifikáció. Egyénileg és csapatként is lehet kvalifikálni. Egyénileg úgy lehet, hogy az olimpiai kvalifikációs ranglistán a top 30-ba helyezkednek a versenyzők, és ebben a top 30-ban kell bent maradni, illetve csapatként is lehet kvalifikálni, szintén van egy ilyen olimpiai kvalifikációs ranglista a mix váltónak is, amire az ilyen események, a világbajnoki széria futamok, illetve például ez a világbajnokság is rengeteg pontot adott, úgyhogy ez egy óriási löket volt ebben a ranglistában nekünk, úgyhogy ha még pár hasonlót vagy közel ilyen jó eredményt tudunk futni a következő évekbe, akkor teljesen sima lesz a váltónak a kijutása, és hát hogyha már ilyen eredményt sikerült elérni, azt gondolom nem titkolt vágyunk, hogy még erősítve ezt a csapatot az olimpiára is úgy utazzunk majd, hogy akár egy érem is benne van a mix váltónkban. Úgyhogy úgy gondolom, eddig is tudtuk, hogy ez egy nagyon erős felállás, de ezután még inkább mindenki még speciálisabban fog erre a számra készülni.
Ez benne volt egyébként, hogy a magyar vegyes váltó odaérhet a dobogóra és a dobogó második fokára? Gondolok itt arra, hogyha elhelyezzük most, futball VB van, teszem azt a norvégok, hogyha mondjuk még bejutottak volna az elődöntőbe, még Angliát is kiejtve, akkor az azért meglepetés lett volna. Mondjuk azt, hogy Argentina bejutott az elődöntőbe, az papírforma. Te hova tudtad elhelyezni, hova helyezte el a szakértősereg a triatlon magyar vegyes váltót a szombati vasárnapi napok előtt?
Azt gondolom, hogy a tavalyi, illetve az előző évekhez képest szintet lépett a váltunk, és most már úgy beszéltek rólunk az előzetes várakozások alapján is, hogy akár egy éremesies csapat lehetünk. Lehet, hogy sokaknak meglepetés volt, hogy ilyen stabilan végig ott voltunk, de úgy gondolom, nagyon jól van összerakva a csapatunk, és mindenkinek az erősségére építünk, illetve abszolút így a nagy nemzetekkel tudtuk, hogy fel fogjuk tudni venni a versenyt. Papírforma szerint azt gondolom, hogy a top 5 az volt ami kötelezőleg kellett, hogy hozzunk. Egy nagyon jó verseny esetén a dobogó, de ez a második hely, ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy óriási siker, és nem feltétlenül várt mindenki minket erre a helyre, de mi tudtuk pontosan, hogy mi lehet ebben a csapatban.
Hogy nézett ki a tegnap estétek? Véget ért a verseny, pihenéssel töltöttétek, regenerációval, vagy egyből utaztatok haza, esetleg belefért még ott egy kis buli? Hogy nézett ez ki?
Igen, a verseny követően nyilván megünnepeltük így szövetségi szinten a kint lévő versenyzőkkel, illetve szövetségi segítőkkel az eredményt. Elmentünk egy közös vacsorára, ahol átbeszéltük a versenyt, illetve tényleg ez egy nagyon jó hangulatú vacsora volt, de úgy igazán nagy ünneplésre nincs lehetőség ilyenkor, hiszen a szezon közepén vagyunk, a legtöbbünk megy versenyezni jövő hétvégén, például Londonban a világbajnoki széria következő állomására, úgyhogy a nagy ünneplés még egy kicsit várat magára, de úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció, és egy ilyen extra plusz a szezon második felére.
Hogy néz ki akkor így az átmeneti időszak két verseny között? Hogy telik például ez a hét vagy a jövő hét nektek edzések, pihenés szempontjából?
Ma reggel érkeztünk haza a Hamburgból, mai nap még regenerációval, egy kis edzéssel talán. Nyilván a következő napok még egy kicsit visszafogottabb edzéssel zajlanak, de onnantól majd újra kell komolyabb, specifikusabb edzéseket csinálnunk, hiszen másfél hét lesz onnantól a hétvégi VB futamig. Úgyhogy onnantól pedig kell arra maximálisan készülni, hétvégén például egy hosszú bringát beiktatni, aztán a jövő héten pedig már a londoni futamra élesíteni, úgyhogy nincs igazán hátradőlés ilyenkor, hogy ezt a formát ezt minél tökéletesebben tudjuk tartani a következő versenyig, úgyhogy minden nap van egész fontos edzés, úgyhogy így nyomjuk tovább.
Némán Csongort hallották. Egyéniben a 18 éves Szalai Fanni az 52 tagú mezőny legfiatalabb tagjaként 9. helyen zárta élete első fellépését a világbajnoki sorozatban Hamburgban. A magyar triatlonos a vegyes váltóban szintén főszerepet vállalt az ezüstérem megszerzésében. Szalai Fannival Szalai Kristó beszélgetett.
Igazából még tényleg egy kicsit nehéz szavakat találni, mert szerintem mindannyiunkat egy kicsit meglepett, és mindannyiunknak egy nagyon jó érzés, hogy végre mi is dobogóra tudtunk állni, hiszen már sok éve küzdünk ezért, és sokszor nagyon közel volt, úgyhogy most tényleg egy nagyon nagy élmény, és szerintem minden négyen nagyon boldogak, és tele vagyunk energiával, és nagyon tényleg jó érzés volt, hogy a dobogón állhattunk, úgyhogy tényleg nagyon szuper élmény volt, és még mindig egy kicsit ilyen hidegrázós.
Mit vártál magadtól? Milyen eredménnyel lettél volna elégedett előzetesen?
Hát igazából a váltó előtt egyéniben indultam, ott ahogy így nézegettem a rajtlistát, ilyen top 25-öt tűztem ki magamnak. Szeretem azért nyilván magam egy kicsit alábecsülni, de a top 25-öt gondoltam reálisnak, úgyhogy ez a top 10 ez igazából nagyon meglepett, és az is tényleg egy nagyon jó érzés, hogy egy ilyen magas rangú versenyen sikerült egy top 10-be beérnünk, viszont a váltóval a tavalyi eredményt szerettük volna megvédeni, az a top 6 volt, úgyhogy azt is sikerült felülmúlni.
Összességében, amikor Csongor beért a célba a vegyes váltóra visszatérve, akkor benned milyen érzések kavarogtak, mit éreztél akkor?
Hát arra tisztán emlékszem, hogy rettentően örültem, tehát egy kicsit így kivetkőztem magammal, mert eleve én egy kicsit ilyen csöndesebb vagyok, és nehezebben nyílok meg, de ott egyszerűen itt tényleg minden érzés elöntött, és ugráltam, kiabáltam, és tényleg így nagyon-nagyon örültem, és tényleg teljesen átéltem magam, hogy annyira örülök. És hát tényleg egy kicsit hihetetlen volt így, hogy úristen, mi egy kisebb nemzetként ott állunk a dobogón, úgyhogy tényleg nagyon szuper érzések voltak bennem, és még nagyon nagy szeretettel fogunk rá visszavonulni, ez biztos.
Ugye az első helyezett olimpiai kvótát is szerzett Los Angelesre, a második sajnos egyelőre nem. Te bízol az olimpiai kvóta szerzésbe egyébként?
Hát igen, szerintem reális esélyünk van arra, hogy ki tudjunk jutni az olimpiára, és tényleg egy elég erős csapatunk van, mindannyian szerintem erősek vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mi nagyon fogunk küzdeni érte, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekünk.
Hogy néz ki neked egyébként a hét további része? Most regeneráció, egy kis dínom-dánom a hamburgi sikerre, vagy pihenés és fókuszálás a következő versenyre?
Hát igazából most egy pár napig regeneráció, egy-két-három napig, és akkor utána pedig elkezdjük az EB felkészülést. Addig még van, ha jól emlékszem, egy 3 hetem, úgyhogy most tényleg egy kicsit most maximálisan regenerálódnom kell ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni ezt a nagy munkát, úgyhogy hát igazából most így fognak állni a hetek. Most verseny nem lesz, hanem inkább tényleg felkészülés.
Na és ezek után az EB-n milyen eredményt vársz magadtól?
Hát ugye ez most junior, tehát korosztályos EB lesz, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha egy dobogót el tudnék érni, vagy a tavalyi második helyet, de nyilván nem haragszom meg, hogyha esetleg tényleg sikerülne az első hely is most már végre, de inkább azt tűztem ki, hogy a top 3-ba szeretnék benne lenni, és a váltóval pedig ugye felnőtt váltóba fogok remélhetőleg indulni, ott szerintem ott is egy dobogót tűztünk ki magunknak.
Szalai Fannit hallották. A pontos idő 18 óra 30 perc, következnek a hírek.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobbnak járó trófeát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését sajtótájékoztatón jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. André Santos a Manchester Unitedben folytatja labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031 júniusáig szóló szerződést kötött. Nyolcaddöntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Soribes Tormót az első körben. Az elmúlt 2 hétben 2 Challenger tornán győztes Piros Zsombor 49 helyet javítva a 120. pozícióba lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Fidesz-KDNP frakció nem vett részt az ülésen. A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítása miatt. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében. Idén 2. alkalommal mérték a vízijárművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. A 3 napos razzia során 10 ittas sofőrt szűrtek ki. Közülük 4-en a vízijárműveket vezették alkoholos állapotban, valamint a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást indítottak. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani. A Tiszató környékén és a tavon is. Letartóztatták azt a Tolna megyei férfit, aki csütörtökön Kaposszegcsőn elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt. A sofőr nem lassított és nem változtatott irányt a megállító jelzésre, miután elütötte a rendőrt, fékezés nélkül továbbhajtott és elrejtőzött. A súlyosan sérült rendőrt kórházba vitték. A férfit 1 napon belül elfogták, hivatalos személy elleni emberölési kísérlettel gyanúsítják. Kiderült az is, hogy ittas vezetés miatt el volt tiltva a vezetéstől.
Közlekedés.
Személyautók karamboloztak Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton a Magyaródi elágazásnál. A főúton a 25-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az 55-ös főúton összeütközött egy kamion és egy személyautó. A Kelebiai útelágazás és a Tompai körforgalom között a 43-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő, a következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem csak emlék, arcod az a fény, melyben látnék, álmod micsoda szép, bátran bennénk, és csak gyűjtenék. Szívedből, erőd a szívemből.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
18 óra 39 perc a műsorvezető Katona László. Holnap két mérkőzéssel, vagyis hát holnap egy mérkőzéssel, de a lényeg az, hogy két elődöntő az, ami már biztos a labdarúgó világbajnokságon. Kedden 21 órától Franciaország, Spanyolország élőben itt a Nemzeti Sportrádióban, de rá egy napra szerdán pedig Anglia-Argentina szintén este 9-től minden találkozót élőben közvetítünk természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban. 100 mérkőzésen már túl vagyunk, 4 van hátra, hiszen majd jön szombaton a bronzmérkőzés, vasárnap pedig majd a döntő. De vajon mit gondol mindenről a világbajnokságról a sportközgazdász Dénes Ferenc? Vele beszélgetett Szalai Kristóf.
Nekem az a legnagyobb tapasztalatom, hogy a világon mindenki megtanult futballozni. Tehát azt, amit ebből a játékról lehet tudni, azt hiszem, hogy most már a csapatok túlnyomó többsége tudja. Akik ott vannak, meg akik nincsenek ott, azok is tudják. Nem azt akarom ezt a szokásos közhelyet mondani, hogy nüanszok döntenek, hiszen nyilván vannak tendenciák, hogy ki van ott, ki és ki játsza most az elődöntőket, és ki nincs ott, és miért nincs ott, de azt lehet látni, hogy tehát mint más sportágakban, hogy az egyik csapat 40 gólt dob, a másik csak 8-ot, ilyen már nincsen. Persze azért óriási különbségek vannak a csapatok között, de hát ezért minden meccs nézhető. És az a másik, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy bebizonyosodott, hogy hát miért kéne minden mérkőzés, miért kéne 104 mérkőzést. Hát ez valami kényszerképzet volt talán bennem is, meg másokban is. Lehet válogatni. Van egy kínálat, aminek időkorlátja van, hogy mennyi időnk van, mikor játsszák a mérkőzést, ki érdek, melyik exotikus válogatott, érdekes vagy nem érdekes. De tudunk válogatni, tudunk nézni meccseket, lehet élvezni a világbajnokságot.
Kedveznek az amerikaiak az európaiaknak? Ha már itt beszéltünk kezdés időpontokról, odafigyelnek arra azért, hogyha európai csapat játszik, legyen meg a lehetősége az európai nézőnek, szurkolónak figyelemmel követni élőben?
Világbajnoki döntő, tehát a döntőre házi bulit szervezünk, partit szervezünk itt a családon belül, és akkor miután utána néztem, hogy akkor megnézem, hogy akkor mikor is kezdődik a világbajnoki döntő. És akkor volt a fejemben, hogy mikor lenne ideális időpont egy ilyen partihoz, azt gondoltam, hogy este 9, magyar idő szerint is. Tudod, mikor kezdődik a világbajnoki döntő? Este 9-kor. És akkor pont ezt gondoltam végig, hogy igen, az amerikaiak nagyon figyeltek arra, hogy a legerősebb fogyasztói bázist jelentő európai közönséget azért a lehetőségekhez képest kiszolgálják, de Amerikában tudnak sportüzletet csinálni.
Ha már Amerika és sport, akkor az amerikai elnök Donald Trump eléggé belenyúlt az egyik szabályba, lehet ilyet mondani. Nem tudom neked, melyik volt a leginkább, legmeglepőbb fordulat a világbajnokságon. Szerintem ez az egyik, hanem a legnagyobb, hogy Donald Trump kérte a FIFA elnökét, Gianni Infantinót, hogy a Polarin Balogun játszhasson az egyik mérkőzésen, holott ezt nem lehetett volna megtenni, hiszen piros lappal eltiltás övezte az ő játékát a soron következő mérkőzésre. Mi volt, ami ilyen nagy botrány volt neked?
Inkább ehhez szólnék hozzá, mert azt gondolom, hogy valóban ez a legnagyobb történet, és nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de egy kicsit az leszek. Egyrészt azt gondolom, hogy a szobálykörüli értelmezésekben, meg hogy ki, hogy mit játszik, kinek milyen eltiltásai vannak, szerintem eddig is, mindig is voltak hátsó szobákban megállapodások, egyeztetések, stb. Azt is mondhatnám, hogy mindenki egy kicsit belecsurgott a medencébe, hát a trambolinról itt kell szokás, Trump elnöktől azért ez nem áll távol. Ez az egyik. A másik talán, ez kicsit meglepő, és nem lehet, hogy sokan értetlenkedve hallgatják, de én el tudom képzelni, hogy egy amerikai számára azért az érthetetlen, hogy az egy dolog, hogy az a szabály, hogy ha valakit kiállítanak, akkor kiállítanak, akkor az már megtörtént, rendben van. De azt nem érti, hogy a következő mérkőzésen miért ne játszhatna az a játékos, hiszen mindenki abban érdekelt, a csapatok, a showbiznisz, a szurkolók, a média, hogy mindig a legjobb csapatok legyenek a pályán, amennyire lehetséges, a sérüléseket most legyére a dolgokat, akkor miért van az, hogy mesterségesen korlátozzuk, hogy a legjobbakat láthassák a nézők. Amire persze azt lehet mondani, hogy azért, mert ez a szabály, de akkor most nekem az derült ki egyértelműen, már régóta pedzegetem ezt, hogy ez hülye szabály. Tehát van egy ilyen begyökeredett dolgunk, hogy ez így találtuk ki, hogy akkor van a játéknak a szelleme, miközben hát elment ez a hajó már réges-régen, mindenki pénzből él, és a legtöbb pénzt mindig a sztárok hozzák, a legjobbak hozzák. Tehát ez lett volna szerintem az a helyes dolog, hogy a piros lap az egy dolog, egyébként el lehetne gondolkodni a részleges kiállításban, vagy cserével való kiállításban, mindegy, más sportágot ezt is csinálják, de az, hogy a következő mérkőzésen ne játszon, ez érthetetlen. Egyébként a belgákat segítette, szerintem sokan mondják, egyetértek velük, hogy mentálisan ez feldobta őket, de az is bebizonyosodott, és ez is egy nagyon érdekes tanulsága a VB-nek. Hogy ugye, ha emlékszel rá, a negyedik gólnál a Lukakuék elkezdték gúnyolni Trumpot. De hát ugye ebből nekem az jött le, hogy nincsenek teljesen, tehát hogy is mondjam, nem csak a meccsre, nem csak a célokra koncentrálok, hanem sokkal minden másra. Nem állítom, hogy egyenes összefüggés van a következő meccs között, de végülis mégiscsak egy kapusiba hozott, vagy legalábbis egy olyan belejátszott az is az, hogy végülis elvesztették a nyolcad döntőt. Talán nem véletlen, tehát az, hogy nem koncentrálsz csak a mérkőzésre, hanem minden külső körülményekre, ez is befolyásolhatta, és azt gondolom, hogy ez is tanulsága. Ennek a világbajnokságnak rendkívül sok tanulsága, nyilván a sportszakemberek el fogják mondani, meg elemezni, meg remélhetőleg azt szerint alakítják majd a magyar futball fejlesztését is, de én sportközgazdászként rendkívül sokat tanultam, és bátorítani fogom mind a klienseimet, mind a hallgatóimat, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba.
Az amerikaiak, ha már mondtad, hogy tudnak sportot csinálni, amit nem értettek a labdarúgásba az, hogy végződhet egy mérkőzés 0-0-ra, tehát olyan nincs, tehát semmi korongban addig játsszák, amíg talán szétlövésben eldől a mérkőzés, a másik pedig, hogy 45 perc alatt, ami egy fél idő, hogy lehet, hogy nincsen játékmegszakítás és nincsen benne szünet. 23 percenként gyakorlatilag az első fél időt, a másik fél idő felénél megállították a játékot kereskedelmi szünet gyanánt. Hát nem tudom, sokan szitták ezt a kereskedelmi szünetet is a VB előtt, így, hogy már gyakorlatilag túl vagyunk a kereskedelmi szüneteken is, mint hogy lassan az egész VB-n. Hogy látod ennek a szerepét?
Már régen be kellett volna vezetni. Be kellett volna ezt is vezetni, be kellett volna vezetni az álló, a tiszta játékidőmérést és minden egyéb dolgot, ami segíti, hogy kiszolgáljuk a nézőt. Nem kell, ahogy Bodán György szoktam mondani, nem kell feltalálni a meleg vizet. Egyszerűen csak meg kell nézni, hogy csinálnak az amerikaiak pénzt a sportból. Gyakorlatilag át kell venni és alkalmazni kell. Ahogy mondom, tehát a megszakítás, először is négy enyet. Van még egy szempont egyébként, amit ilyen rosszalóan is mondanak néha a kollégáid a televízióban, pedig ezt sem nagyon értem, mert azt mondja, hogy az első negyedik vagy a hidratációs szünetig így játszott egy csapat, majd utána meg úgy játszott. Hát pont ez a lényege, hogy látod, felállnak a játékban, és nem szenvedsz egy fél idő, mert mondjuk rossz taktikával, rossz felállással jött ki egy csapat, nem tudod átbeszélni, és akkor megy egy ilyen tiritoli a történetben, van egy 3 perces megállás, újra tudod beszélni, ide menj, oda menj, amoda menj, így csináld, úgy csináld, és egy egészen másik meccset játszott. Megint minket szolgálnak ki ezzel, sok minden más mellett, ami érvet elmondtál, hogy már az nézőket szolgálják ki, mert azt mondod, hogy váltanak, és egy jobb meccsre váltanak. Ezt megint megértem az amerikaiakat, én azt sírtam egy szűk körben, hogyha Amerikában tökéletesen játszod a labdarúgást, már Spanyolország, Portugália szerintem tökéletes futball volt, akkor a végeredménye 1-0. Ha Amerikában a kosárlabdát játszott tökéletesen, akkor meg 115-114 a végeredmény. Melyik az élvezetesebb? Szerintem az utolsó.
Mi a véleményed a kilátogatottság, a nézettség a stadionok telítettségével kapcsolatban? A FIFA nemrég tette közzé a hivatalos adatokat, hogy ezen a világbajnokságon több néző tekintette meg a helyszínen a találkozókat, mint az elmúlt két VB-n összesen. Ez azt jelenti, hogy több mint 6,5 millió néző látogatta a stadionokban a VB meccseket. Nyilván hozzá kell tenni, hogy ezek azért gigastadionok, még úgy európai mércével nézve is, tehát nincsen nagyon stadion 70-80 ezer férőhely alatt. Ilyen stadionokban játsszák a meccseket. Hogy látod összességében? Beszéltek arról is, hogy drágák a jegyek, ehhez képest azért megdőlt ez a csúcs is.
Én nagyon lelkes vagyok, de ezt több helyen is megírtam, meg elmondtam. Most is szívesen elmondom, szerintem ez a világbajnokság közgazdasági szempontból is egy mérföldkő, zseniálisan csinálták. FIFA, általában nem vagyok a futball bürokráciák híve, most sem vagyok híve, de zseniálisan hozta le az amerikai VB-t, az NFL stadionok, hát ugye még, szóval ez is nagy tanulság. Szóval látjuk azt, hogy az NFL stadionokban milyen egy sport. futball, vagy soccer, az tök mindegy, milyen egy sport szórakoztatás. Egészen más dimenzió ahhoz képest, és most hadd nem mondjak magyar stadionokat, mert olyan lenne, mintha lenézném, vagy csak akadom érzékeltetni a hallgatókkal is, neked, veled is, hogy igen, ez az irány, tehát látjuk a csúcsot. A csúcsot látjuk. Ami az NFL. És ezt, azt gondolom, hogy hétről hétre, én nagy amerikai futballrajongó vagyok, hétről hétre ezt látom. Hogy ez megy. Most pedig 4 évente, vagy most nem is tudom hány évente újra visszamentem Amerikába. És most egészen másképp néz ki ez a soccer Amerikában, mint 1994-ben Szamakó volt ott a VB utoljára. Szóval, hogy ez a csúcs, és azt mondták előtt, hogy 6,5 millió néző lesz. Ez volt a becsés, és akkor azt mondták, hogy bull, nem így lesz, hát hülyeség. Aztán annyi lett, meg több lett ezek szerint, ahogy a FIFA mondja. Meg ott vannak a jegyárak is, hát európai szemben, és megint ne értesen meg a hallgató, és a félre, hogy belesüppettünk abba, hogy 2500 forint egy jegy. 2500 forintért Kisvárdától Győrig nem lehet futballozni, tehát ezért az áron nem lehet futballozni. Ezért az áron a meleg víz nem jön ki, nem a biztonsági biztosítás, a meleg vízet nem tudják kifizetni ebből az árból. Jó, igen, 2000 dollár egy jegy. Na jó, csak azért mit kapsz? Ez a kérdés. És mindig ezt felejtjük el. És azt mondod, hogy vannak emberek, és ezek szerint 6,5 millió van, akik azt mondják, hogy állati drága jegy, de megéri. Mert valami olyasmit kapok, amire rátszállom ezt a 2000 dollárt. Ugyanez, megint hozom hozzá a magyarul, mert mégis ez is érdekes, inkább ez az érdekes, hogy mit tanulunk ebből a dologból. Legyen 8, 10, 20 ezer forint egy jegy, de egy olyan élményt kapjak az MTK vasas mérkőzésen, a Hidegkutinán is stadionban, amire azt mondom, hogy 20 ezer forint, ami egy jobb helyi vacsora, két főre, azért ez így gondolkozunk, de ez olyan élményt adott, hogy jobb volt ez, mintha elmentünk volna a Four Seasons-be vacsorázni, mondjuk ott nem 20 ezer egy vacsora két személyre. Szóval, hogy ez a kérdés, hogy mit kapsz a pénzedért? Nem drágák a jegyek, ha egyébként értéket kapsz érte. Meg kéne fordítani a gondolkodásunkat és a szemléletünket, és legyen ez is tanulsága a futballvilágbajnokságnak.
Ha már reklám, illetve NFL, vagy nagy stadionok, legutóbb az argentin válogatott a Kansas City-ben játszott az Arrowhead stadionban. Az Arrowhead stadion ugye arról is híres, hogy az elmúlt 4 évből a Kansas City Chiefs kétszer is nyert bajnokságot, a Philadelphia Eagles ellen tavaly előtt döntőzött, ugyan elvesztették, a legutóbbi szezonban már kiestek az alapszakaszban Patrick Mahomes-ék. Ha már Patrick Mahomes ott volt ezen a mérkőzésen, arra akarok kiukadni, hogy segít-e az a sportnak, az amerikai focinak, illetve a labdarúgásnak, hogyha az átmenet a világsztárok között ott van Patrick Mahomes, megmutatja magát az argentin válogatott mérkőzésén az Arrowhead stadionban, ott van David Beckham, ott van másik meccsen Venus Williams, népszerűsíti ez is továbbá a sporták közötti átmeneteket? Ezt hogy látod?
Ha már Boston, ugye, hát Boston egyébként a soccer, hát a futball lábainál hevert, miután a szkótok kiitták Bostont az összes sörükből és diszkjükből a dolgokból, és tényleg külön elköszönő leveleket írtak, meg elmentek baseball mérkőzésre. A skót szurkolók bostoni tartózkodása a futball sok-sok legendája közül ez egyik. Ez csak azért hozom, mert válasz a kérdésedre. Ezek egymást erősítő dolgok. Hát a norvégok evezése, a hollandok ugrabográja, a Patrick Mahomes, David Beckham, akiket mondtál, meg egy csomó olyan ember, akit mi nem ismerünk, de Amerikában felvillannak, és szemmel láthatóan elájult az operatőr meg a közönség tőle. Hát ugye nem tudom, hogy talán Taylor Swift is kim volt, de lehet, hogy az esküvőjére készült. Szóval bárki, igen, a válasz igen, igen, és megint egy újabb tanulság, hogy ezek, ha az influencerek hatnak, és úgy Magyarországon is azt mérjük, hogy az influencerek hatása annak a vásárlásra, a fogyasztásra, akár országgyűlési választásokra, akkor miért ne lennének hatása a sportra, a sport értékre? Most az, hogy fizetni kell érte, hogy nem kell, most ezt hagyjuk a történetben, ezt nem is kell feltenni, hogy is mondjam, ezek kölcsönösen egymást erősítő dolgok. A Mahomes-em azért ment ki, gondolom én, az a sejtésem, mert hogy fizettek neki, nem állj. Élvezte, mert, és ez is egy jelzés, hogy mekkora buli Amerikában a soccer. Kettő, az ő egyéni márkáját építette az, hogy egy mérkőzésen őt megmutatják, ő ott van részesen ennek a bulinak. Az lenne az igazán izgalmas, és jó, hogyha a magyar NBA egy OTP bankligának hívják, vagy Mars kutató rakéta ligának hívják, tök mindegy, hogy hívják. Hogyha azt mondod, hogy kint vagyok egy mérkőzésen, és hétfőn elmegy a munkahelyedre, és elmondod, hogy te mérkőzésen voltál, akkor ez olyan, hú, de menő vagy. Te futballra jársz, kaptál egyet, volt pénzed rá, akkor te egy nagyon jó fej vagy. Na, ez az, ami hiányzik. Ezt is át kell vegyük. Mert ha ezt sikerülne felépítenünk, egészen másképp lenne a magyar labdarúgás. Egészen másképp lenne a magyar labdarúgás is.
Minden egyes mérkőzésen szinte ott volt a FIFA elnöke Gianni Infantino, aki legutóbb azt nyilatkozta, hogy bejött a 48 csapatos világbajnokság, és fontolóra veszik a 64 csapatosra való bővítést a következő időszakokra. Hogy látod, mennyiben segítene, mit hozna még a konyhára a 64 csapatos világbajnokság? El lehet ezt most képzelni?
Hát ez egy nagyon erős logisztikai hátteret igényel, tehát az a halvány gyanú, hogyha 64 csapatos az a világbajnokság, akkor mi nem fogunk VB rendezésre pályázni, magyarok, önállóan, semmiképpen nem. És ezt megint csak ironikusan mondom, semmiképpen nem cinikusan, mert hogy ez egy olyan típusú háttér kell, gazdasági háttér kell, ami hát nagyon kevés ország számára adott szerintem. Tehát vannak persze olyan országok, akiknek úgymond minden pénzt megér egy ilyen rendezés. Balkán mondom, esetleg Szaúd-Arábia ilyen lehet, hogyha, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a kőolajjal. De hát azért azt hiszem te is, meg én is összeszámoljuk, egy kezünkön nagyjából azokat az országokat hoznánk ki, akikre ténylegesen rentábilitásban úgy megcsinálnak egy 64 csapatos VB, amiből ők pénzt csinálnak. Szóval az amerikai VB sok minden más, mert azért óriási gazdasági siker is, mert hát ugye a turisztikai infrastruktúra rendelkezésre állt, a logisztikai infrastruktúra rendelkezésre állt, a sportinfrastruktúra rendelkezésre állt. Persze egy kicsit kellett festeni, mázolni, meg elköltöttek jó pár százmillió dollárt renoválásra, de hát a Dallas-i stadion, ha kinyitod a kapukat, az gyakorlatilag egy VB mérkőzés, meg egy akár VB döntőre is alkalmas mérkőzés. Na most ilyen ország nagyon kevés van a világon, hogy ki lesz az, aki 64 csapatot bevállal, és úgy, hogy mondom, hogy abban gondolkodik, hogy ebből pénzt csinál, hát nem tudom.
Dénes Ferenc sportközgazdászt hallották. A pontos idő 18 óra 56 perc, egy kis zene után jön majd a foci óra Simon Zoltánnal, valamint Szabó Krisztoffal.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ez a nap csak a mi napunk, jöhet ma bármi, nem zavar semmi. Egyszer van ilyen buli itt, ebben a házban még volt parti. Távol vannak az ősök ma, és a szomszéd is velünk táncol. Gyorsan fogynak az üvegek, nézd már a kádban is valaki horkol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll, aki csak számít. S itt van persze a bombanő, egész éjjel a tükörnek pózol. A részek kórus a sarokban, egy régi nótát újra hangol. Nagyon te is velünk, vagy segíts most, halljam a hangodat.
hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól.
Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
Kereken 19 óra a pontos idő, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Foci órával folytatjuk, ami azt jelenti, hogy labdarúgás természetesen a téma, világbajnokság első körben. Itt a stúdióban a két vendég, Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, valamint Szabó Krisztóf, az Omelette du Fromage szerzője. Szervusztok, sziasztok!
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 Hát ez nem kérdés, hogy a VB-t nézitek, illetve hát valójában az az elsődleges számomra, hogy kinek szurkoltok leginkább. A legjobb négy közéjutás már megvan, jönnek az elődöntők, holnap Franciaország, Spanyolország 21 órától, és majd szerdán az angol-argentin találkozó szintén 21 órától. Ki kinek szurkol? Zoli hosszú leszel, úgyhogy inkább Krisztóf.
Akkor próbálok minél rövidebb lenni. Liberté, égerité, Mbappé. Volt egy ilyen dal még egy ilyen lány együttestől, egy majdnem 8 évvel ezelőtt, és ez volt az egyik címe. Úgyhogy én maradok ennél.
Dalszerző vagy zene, vagy szövegíró volt?
Most jutott eszembe, most ahogyan így gondolkodunk, L.E.J. Voltak is Magyarországon koncertezni, mindegy, az volt a lényeg, hogy kb. Amikor 2018-ban ugye volt a Veggie Dream-nek a nagy, ez a Ramire Coupe, a Maison, és akkor volt ez a nagy sláger, ami Magyarországra is kicsit begyűrűzött, akkor párhuzamosan ez volt a másik ilyen sláger, és akkor Mbappé igazából akkor ismerte meg igazából az ország.
Hát nekem egy picit földhöz ragadtabb a sztorim, de akkor próbálom rövidebb. Ugye 86-ban azért választhattunk a Magyar Televízió és a Cseh 2 közül, és akkoriban ugye még az a hétfői adások is neccesek voltak. És miután sajnos a magyar válogatott kiesett, ugye egy gól elég lett volna, hogy tovább jussunk a csoportból, és Franciaország ellen a végén volt is ott két lehetőség. Utána elkeseredett voltam nagyon, de mondta Fater, hogy van ám itt egy ember, akit muszáj, hogy lássak futballozni. Ez az ember Diego Armando Maradona, aki Anglia ellen a világ legokosabb és legszebb gólját is megszerezte.
Meg a legvitatottabb.
Igen, igen, azért mondom, hogy a legokosabb, amit az alatt értek, hogy nézd végig azt a támadást, hogy ott mennyi ember cselezett ki, ugye? Mert ezt sokan elfelejtik, és hogy nagyon kellett, hogy Valdano ne tudja jól átvenni a labdát, ugye, mert a védőről került oda. Én is tudom nyilvánvalóan, hogy kéz volt, de hát a labdarúgás alapszabály úgy kezdődik, hogy Istennek és a kezének mindent lehet. Úgyhogy én megbocsátottam ezt, nyilvánvaló, hogy Argentinának szurkolok, és ha már itt ülünk egymás mellett, én a VB-k történetének két legjobb meccsét, amit én láttam, az a 2018-as Francia-Argentin volt, az egyik, amit ugye 4-3, ha jól emlékszem, és a VB döntő, az meg pláne az volt. Én nagyon remélem, hogy a két csapat megmérkőzik majd most is egymással és a döntőbe, mert hát nyilvánvaló, hogy Anglia ellen még jobban szurkolok Argentinának, és a Malvin-szigetek az argentinoké pólómat is elő fogom bányászni, amit saját magamnak csináltam.
Egy kicsit arról, hogy hogyan jutottak a csapatok leginkább ide a legjobb négy közé. Egy héttel ezelőtt már arról talán volt szó, hogy a franciák Paraguayjal szemben a nyolcad döntő folyamán 1-0-ra tudtak diadalmaskodni, de Marokkót verték aztán a negyed döntőben 2-0-ra. Ismerős érzés lehet, mert 4 évvel ezelőtt pedig az elődöntőben volt ugyanez a párharc, ugyanilyen végeredménnyel. Történt bármi nemű változás francia oldalról, Krisztóf?
Már mint 4 évvel ezelőtthöz képest?
Hát az eredmény ugyanaz a marokkóiak ellen, bármi újdonság.
Szerintem mind a két csapat változott, de a pillanatnyi forma, meg a helyzet alapján Marokkó nézett ki inkább úgy, mint a 4 évvel ezelőtti önmaga. Amiatt ugye, hogy Saibari nem tudott játszani. Ugye a 4 évvel ezelőtti Marokkó az inkább egy ilyen, kimondottan egy ilyen, most csúnya lesz, amit mondok, de hogy egy ilyen francia középcsapat szintjén tudott játszani. Tehát, hogy ez a bien en place, hogy ez a nagyon jól...
Igen, maga a játékra.
Igen, nagyon jól védjük a kapunkat, meg jól őrizzük a saját térfelünket, és aztán, hogyha kell, akkor kontrázunk, meg valahogyan kigrindoljuk, kiharcoljuk ezt a bizonyos gólt. Szerintem ahhoz képest Marokkó nagyon sokat lépett előre 4 év alatt, tehát egy sokkal labdajáratósabb, sokkal inkább pozícióorientált játékot tudnak játszani, ahol olyan játékosok is kezdtek megjelenni, akik egyébként a francia utánpótlás képzésben is részt vettek, gondolok itt mondjuk Buadira. Emiatt is volt aztán Franciaországgal most ezen a legutóbbi meccsükön egy ilyen kimondottan egy ilyen baráti találkozó, ahol az volt, hogy rengeteg ilyen korosztályos ember, másik oldalról azok így összepacsisztak, és akkor mondták, hogy szevasz, haver.
Mint egy ballagás, nem? Itt találkoznak az osztályok. Igen. Bátásból mondom.
Abszolút. És emiatt
Buádi nem is... hónapokkal ezelőtt még francia mezben játszott.
Abszolút, persze. És mindezek mellett meg ugye volt mondjuk a klubok szintjén is egy ilyen baráti találkozó. Tehát mondjuk nem tudom, El Canus, vagy a El Ainaoui, meg a Manu Koné ugye Rómából. Tehát hogy azért olyan érzés volt az embernek, hogy itt azért klub szinten is, meg ugye az utánpótlás szinten is nagyon nagy az összefonódás. És emiatt nem volt ez az ellenségeskedés. Másrészt meg ugye azért elég nagy a marokkói diaszpóra Franciaországban, tehát emiatt sem volt olyan fajta ellenérzés. De hogyha azt kéne nézni, hogy akkor 4 év alatt kiváltozott többet, igen, tehát Marokkó nagyon sokat változott, csak most nem tudták játszani a legjobb játékosaikat, ugye mondjuk Saibarit, akinek a helyére elkezdtek ilyen 10-es játékosokat játszani, mint mondjuk Brahim Diaz, meg ott volt El Canus, tehát hogy tehát a marokkóiak ki tudták hozni a labdákat, de nem tudtak utána mit csinálni vele. És ezzel nagyon jól átjátszottak a franciákat, csak utána elfogyott a tudomány.
Én tőlük ezt először az olimpián láttam, ott pont játszottak Argentína ellen, és ott alkalmazták már a legjobban, és ugye volt átfedés a stábok között is. Nagyon jól játszottak. Én örültem neki, hogy focisabb focit játszanak, mert ugye nyilván minden ember, mint szurkoló, ezt szereti a legjobban, a szakmai mélység az más. Én pont dr. Albert Gáborral néztem a meccset, mert műsorunk volt egy helyen. Ugye Marokkónak szurkol nagyon szomorú volt, de ott arról beszélgettünk, hogy Mbappé nagyjából bejárta azt az utat, amit Messi ugye kihagyott egy 11-es, de utána mégis gólt szerzett főszereplő volt, és ami nagyon fontos volt, hogy ő sem omlott össze, tehát Messi is, ahogy kiadja, hogy rúgja a 11-eseket rendes játékidőbe, nem omlik össze, hanem egyből kéri a labdát, próbál vezér maradni, pontosan tudja, mi a feladata, és ez most látszott Bappén is, ugye nem nála volt először a labda, de mégis egyértelmű lett végül, hogy ő rúgja el. Én azt láttam rajta, hogy lehet, hogy akkor is hibázott volna, ha nincs ez a körítés hozzá, mert nagyon túl akart lenni a feladatán. És ennél nem azt mondom, hogy ilyen Neymari nyugalommal kell oda totyogni, 4 twist meg nem tudom milyen tánclépésekkel, de le akarta tudni a feladatát, és utána egyre inkább lett nyugodtabb, magabiztosabb, és egyébként még tudatosabb. És ez egy nagyon fontos szempont volt, mert végre kidomborodik az, hogy ki lehet az igazi vezér, az elfogadott alfahím. Hát a franciákról én mindig azt mondtam itt hétfő esténként, hogy a második csapatuk is valószínűleg eljuthatna a 4-be, és főleg azért, mert olyan erős kvalitásokkal és emberi tulajdonsággal megáldott sztárjaik vannak, és a legtöbben náluk vannak, akik máshol kevesebb számban, kevesebb hatással vannak. Az a támadó 4-esük, én nem is tudom, hogy ilyen hozzáállással, ennyire tudatos játékkal és ilyen gyors játékkal volt-e már valaha a világtörténelemben, ugye korokat meg időszakokat nem jó összehasonlítani, de ez egy félelmetes 4-es, és ez döntő lehet, mint hogy az is, hogy fejben hol tartanak a játékosok, mert ugye az eddigi világbajnokságoknak már vége lenne. De még mindig együtt van 4 csapat, ugye a felkészülés is bele kell számítani, és az is fontos, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan élik meg úgy a mindennapokat. Család, van amikor távol lehet találkozni a családdal, a bezártságot, a sok utazást, úgyhogy a pillanatnyi formához a hátralévő mérkőzéseken a pillanatnyi idegállapot és az idegi frissesség szerintem kiemelten hozzájárul.
Kicsit még a francia futballról és a mélységről leginkább. Zoli említette, hogy akár a második csapat is a négy közé kerülne, ha lenne egy harmadik válogatott, az is lehet bejutna legalább a nyolc közé.
De házi bajnokságot rendezhetnének, nem?
De hogy honnan van ez a mélység? Jó, persze, itt vannak afrikai országok, amelyek rengeteg olyan játékos tudnak magukénak, akik Franciaországban futballoznak, de hogy a PSG-nek nagyon erős a utánpótlás nevelése, de hogy még mindig jut a francia válogatottnak is bőven, és akkor még Marokkónak. Mi az oka ennek?
Ugye van a Soccernomics című könyvnek a két írója, köztük ugye Simon Cooper, meg Szymanski. Ők voltak azok, akik ugyanezt a kérdést fejtegették, és ugye a könyv az egy majdnem 20 éves, és most ugye ennek a hatására újra megjelentették, és azt nézték, hogy akkor oké, nézzük meg a francia sikert, mert hogy amikor ők ezt a könyvet írták, akkor még Franciaország nem volt ennyire sikeres. Tehát oké, hogy világbajnok volt, de hogy nem volt ez a fajta ilyen gépezet mögötte. És azt mondják, hogy azért valószínűleg most azért két rendszer gondolkodású emberről van szó. Ők nagyon azt az érét domborították ki, és amivel egyébként egyetértek, hogy rendszer szinten van egy ilyen, tehát úgy hívják ezt, hogy network effect, hogy kialakulnak olyan világi gócpontok, akár globálisan, mint mondjuk akár Párizsban ez a metropol area, ahol azt mondod, hogy oké, nem csak a kis Párizs kell nézni, hanem a nagy Párizst, ami az elmúlt 30 évben egyébként hatalmas népesség bővülésen esett át. Igen. És mindezek mögött ugye ott vannak az ilyen történelmi kontextusok, és azt mondod, hogy az a gyakorlatilag most a világnak az egyik legnagyobb ilyen felvő, vagy ilyen kitermelő piaca, az pont a Párizs és annak vonzás körzete, ami szerintem egyébként a francia tehetséggyárat is nagyon szépen tudja pótolni.
És egyébként ez kosárlabdában és kézilabdában is így van, hogy a franciák nagyon jók, mert több stílus találkozik ugye a klubcsapataikban és a válogatottban is. Ugye elég a Gyorkájev, Zidane, a Hariféle csapatra is gondolni. És amikor így a különböző kultúrák ugye szerencsés módon találkoznak egymással, abból ilyen jó dolgok is ki tudnak jönni, mert szenzációs sport teljesítmények ezek, és én az NBA-t is nagyon imádom, és ott is próbálják kutatni az okát, hogy ugye a franciák gyakorlatilag állandó jelleggel tudnak olyan klasszisokat termelni az NBA-nek, mint mondjuk, ami sikerül mondjuk egy Jokic vagy egy Doncic esetében a szerbeknek és a szlovéneknek, de a franciáktól mindig van, most ugye elég van Benyámára gondolni, aki már a világ legjobb védője, és sokak szerint a következő években az alapszakasz és a rájátszás legjobb játékosa is lett, és nem csak a méretei miatt, mert azzal tudni kell gazdálkodni, ha én akkora lennék, nem biztos, hogy olyan jó kosárlabdás lennék.
Szerintem itt a variációi szerepet játszik. Ugye Claude Onesta volt a francia férfi kézilabda szövetségi kapitány, hosszú éveken keresztül is az egyik legsikeresebb szövetségi kapitány ugye, a francia sportban, és ő volt az, aki azt mondta, hogy neki is egy ilyen nagyon sokszínű ember tömeg állt a rendelkezésére, és ő mondta azt, hogy neki az egy hatalmas lehetőség, hogy ennyire sokszínű a merítés, mert hogy neki ebben van muníciója, hogy azt mondja, hogy egy Nikola Karabatic az máshogy szocializálódott, meg másképp tanulta meg a kézilabdát, mint mondjuk egy Daniel Narcisse, aki meg sokkal inkább ez a, ahogyan ő hívja, ez ilyen héliummal felfújt, abszolút ez az olyan típusú átlövő, meg hát mondjuk egy Gigu, tehát hogy mind nagyon-nagyon különböző profilok, és ehhez képest ugye úgy tudja ezeket össze működtetni, mint egy patchworköt, és igazából szerintem ez nagyon sok ilyen francia tornára, vagy akár sportágra ráhúzható.
És ennek az ellentetje például Argentína meg Paraguay.
Pontosan.
Vagy éppen Olaszország, ahol meg nem sikerül ezt végbevinni olyan szempontból, hogy VB-n nem voltak a legutóbbi három alkalommal, de EB-t meg tudtak nyerni. Tehát valahol ez összejön, valahol pedig nem. De
eléggé hozzájárulnak Argentína sikeréhez is, ugye, mert spanyolajkú országról beszélünk, de az argentino szóból eredeztethető az Argentina, ami ezüst hegyet jelent. És ha megnézed a mostani világbajnoki keretet, vannak, akik ugye argentin-olasz kettős állampolgárok, és nagyon sokan játszottak és játszanak olyan olasz csapatokban, amiket mi középcsapatoknak gondolunk. Ott van például Nico Páz, akiért sorba állnak, Rodrigo de Paul is ugye az Udinézéből került az Atletico Madridhoz, tehát ők meg segítik például Argentínát. Tehát ezek ilyen összetett dolgok, ugye Gábor szokta mondani, hogy minden összefügg mindennel, a társadalomnak is ugye fontos szerepe van ebben, mert a sport és legfőképpen a labdarúgás ugye kiemelt zászlós hajója. Apám szokta mindig mondani, hogy minden ország olyan, mint a foci válogatottja, és mert egy leképezése, és azt, hogy ezeket az értékeket, értékközösségeket, lehetőségeket ilyen jól tudják rendszerbe foglalni, és nem megváltoztatva a rendszer tagjait, hanem hagyni kibontakoztatni a saját tudásokat és saját tehetségüket. Ehhez kell egyébként szerintem egy olyan szintű türelem és egy rendszer átlátás is, aminek az eredménye az, hogy előbb jöttek az eredmények, és utána lett ebből egy tökéletes gépezet, amit majd szerintem ugyanúgy akar másolni a világ, vagy már próbál is másolni, mint amikor a belgák és a hollandok helyezték új dimenzióba az utánpótlás nevelést. Ugye, hogy az edzéseken mindent a pályán csinálunk, és mindent labdával, ahogyha lehet, miközben jártam az NB1-es csapatokat edzésriportot írni, és két órán keresztül nem láttam a srácokat, mert az erdőbe vagy a Margit szigeten futottak. Ezeken a terepeken viszonylag kevés futballmeccset rendeznek viszont.
Hát meg, hogyha már felvetetted ugye az olasz utánpótlás kérdésnek a bajait, meg hogy egyáltalán miért nem sikeres a szövetségi, vagy tehát a csapat, a nemzeti válogatott, ugye benne van az, hogy ha már azt mondtuk, hogy rendszer, hogy nem termeli ki ugye a tehetségeket, hanem az van, hogy folyamatosan megakadnak egy üvegplafonban, mert hát azért, hogyha végignézzük az olasz bajnokságon, akkor nagyon sok olyan játékos látunk, akiket inkább használnak a nyomáskényszer miatt, mint hogy azt mondják, hogy oké, akkor fiatalokat kezdünk el játszatni. És akkor ezért van az, hogy 32, 33, 35 feletti matuzsálemek vannak a csapatokban, inkább, mint hogy bevessenek mondjuk egy 17 éves tehetséget, és hát emiatt van az, hogy akkor egy kicsit megrekedt ez a generáció, és emiatt is próbálják meg kidolgozni azt, hogy oké, akkor az utánpótlás képzésben is legyen meg egyfajta versenyeztetés, meg próbáljuk már mély vízbe bedobni a játékosokat, csak ugye ez a mentalitás, hogy akkor a bajnokságban meg az van, hogy akkor nagyon gyorsan kell eredményt elérni, ezt nagyon nehéz átfordítani, tehát nagyon-nagyon sok probléma van, de ez közöttük az egyik ilyen.
Akarják is ezt a fiatal szabályt, ami a magyar bajnokságban, és meg tudom érteni, mert muszáj lesznek. Uh-huh. Tehát Olaszország hiányzik. Én szerintem. Ha nem érdemlik meg az eredményeik alapján, az egy dolog, de azért akkor is egy szenvedélyes nemzetről van szó, és ha nem 28-an védekeznek, akkor tök jól nézni olasz meccseket.
Hát, hogyha 64 csapatos lesz a világbajnokság, akkor nem fognak hiányozni.
Majd még ez is akkor legyen téma. A franciák ellenfele majd az elődöntőben Spanyolország lesz, amely európai nemzetek ellen jutott az elődöntőbe, Ausztriát 3-0-ra verve, Portugáliát 1-0-ra és a belgákat pedig 2-1-re, és már gólt kapott Unai Simon 650 perc után. Ez egyébként azt jelenti, hogy ő a legjobb kapus, 1-2, és hát kérdezem, illetve azt, hogy mennyire érzitek ezt a spanyol válogatottat olyan erősnek, mint a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságot nyert együttest, amely pont a franciákat az elődöntőbe két évvel ezelőtt le tudta győzni.
Hát szerintem ez a clean sheet mutató, tehát hogy a most már ugye úgy van, tiszta lap, így kellene mondani, de hogy ez a gól nélküli mérkőzés, tehát hogy nem kaptak gólt, szerintem ez az egyik legcsalókább, meg legsemmitmondóbb szám, ami létezik, mert hogy ez nem egy kapusnak a teljesítményét emeli ki, hanem a csapatét pontosan. Az, hogy a csapat hogyan tud egyként védekezni, hogyan tudja elérni azt, hogy kevés helyzetet dolgozzanak ki ellenük, és aztán ezeket az ellenfél lehetőleg ne tudja konvertálni. Ezek csapódnak le abban a mutatóban, amit aztán olyan előszeretettel használnak, úgyhogy szerintem nyilván Unai Simonnak is megvan ebben a szerepe, de az, hogy ez a spanyol válogatott nem enged helyzetet az ellenfeleinek, ez sokkal inkább az összműködésnek köszönhető.
Meg vagy náluk a labda, vagy lecsapdázzák az ellenfelet. És én így a védési hatékonyságra figyelnék oda, meg úgyse tudja nekem senki elmondani, hogy nem Dibu Martin ez a legjobb.
De hogy visszatérve arra, szerintem Spanyolország a két évvel ezelőtti önmagához képest szerintem olyan nagyon sokat nem változott egyébként, itt inkább a formabeli kérdések. Egy kicsit, mint amit Marokkónál is említettem, hogy ott volt két évvel ezelőtt két olyan játékos, akik kínosan hiányoztak egyébként a 2021-es EB-ről, amikor még Luis Enrique volt a kétszeres BL győztes, Luis Enrique volt a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, ez ugye Nico Williams meg Lamine Yamal. Mert hogy olyan játékosok álltak a rendelkezésére, akik sokkal inkább olyan típusú játékosok voltak, akik lábhoz szerették kérni a labdát, emiatt is volt az, hogy az akkori spanyol csapat az, hogyha felírták ezeket a passzkapcsolatokat, akkor mindig az volt, hogy az egész úgy néz ki, mint egy gyémánt, hogy ez tökéletes, nagyon szép esztétikailag, biztos, hogy nagyon szép volt, de hogy hiányoztak az olyan futójátékosok, akik vagy egy csellel, vagy a mélységet keresve egy kicsit szét tudják nyújtani az ellenfelet, és aztán ezáltal tudnak opciókat bedobni, vagy mutatni mondjuk az olyan embereknek, mint Pedri, vagy nem tudom, Fabián Ruiz. Ez a két ember, akik két évvel ezelőtt voltak, Nico Williams meg Yamal, ők most formailag szerintem nincsenek ott, ahol voltak ezelőtt. Ugye Nico Williamsnek volt a sérülése, Jamal meg visszatért, ő is szintén sérülésből, de szerintem van egy ilyen fizikai vetülete is ennek az egésznek, meg van egy játékbeli vetülete is ennek, hogy ez a csapat azért nem úgy játszik, mint mondjuk a Barcelona. Tehát Luis de la Fuente nem egy házi flik.
Nem, abszolút nem, és az előbb említettük a spanyolok csapategységét, ugye, ami védekezésben is nagyon fontos dolog, de a másik az emberi tényező, hogy ugye itt beszéltünk már Bappéról, nyilván beszélünk majd Messiről, Harry Kane-ről, de ki az az egy játékos a spanyoloknál, akire azt mondott, hogy nem csak a teljesítménye alapján, de hogy ő az alfahím.
A szűk keresztmetszet.
Igen, tehát hogy én nem tudom, hogy kell-e ez, de nincs számomra ebben a spanyol válogatottban egy olyan játékos, akire azt mondanám, hogy az ő mezét akarnám megvenni, mert akkor inkább név nélküli spanyol válogatott mezt vennék, remélem ez érthető, mert nem bántóan akarom ezt megfogalmazni. És ennek a játékosnak, ugye nem feltétlenül a csapatkapitánynak kell lenni, meg a csapatkapitánynak sem mindig a legjobb játékosnak kell lenni, de ő az, aki, hogyha oda néz, vagy oda szól, akkor a többiek szót fogadnak, mert elfogadják tőle, hogy azért szól, hogy jobb legyen mindannyiunknak. És ehhez ugye az egót félre kell tenni, ez is nagyon fontos dolog. Én ilyet nem látok a spanyoloknál. 2 évvel ezelőtt ugye Williams és Jamal pontosan így futballoztak, ugye akkor még majd, hogy nem megvolt bennük ez az újdonságként is hatnak, ugye, mert nem lehetett mindent tudni, hogy a válogatottban a passávok, a beindulások, a játékkapcsolatok hogy lesznek a többiekkel. Most egy picit kiismerhető számomra a spanyol válogatott játéka, de azért ott vannak azok a játékosok, akik egyéni villanásokkal tudnak dönteni. Én nagyon jó taktikus meccsre számítok, de abszolút Franciaországot várom a döntőbe.
Mindkét válogatottnál talán elmondható az, hogy klasszikus középcsatár nélkül játszanak, főleg a spanyolok, talán már évek óta, de Bappé helyzette, hogy ő középcsatár, vagy nem, vagy át a Reálba is inkább beteszik középre. Mit láttok ebbe, hogy itt megjelenik az is ebben ezen a mérkőzésen, hogy már a klasszikus befejező csatárok kora, az lehet már egy kicsit eltávolodott korábban is, ugye Haaland és Kane mondjuk a két ilyen olyan ember, aki még megjelenik a válogatottaknál, szóval, hogy a gól szerzés ettől függetlenül mindkét együttesnél azért megy, de nem kell középcsatár ehhez?
De kell, ha olyan a játékfelfogásod, hogyha a szélekről lövöd be a labdákat, nem bepasszolgatni akarod, ez két különböző felfogás, szerintem mind a kettő tök jól elfér egymás mellett. Ugye az Argentina-Anglián ott lesz Harry Kane, ugye az argentinoknak sincsen klasszikus centerük, mert hiába van, hogy Alvarez vagy Lautaro Martínez onnan indul, nekik ugye sokkal jobban fel kell áldozniuk magukat a csapatvédekezésben Messi miatt, mint a többieknek. Én szerintem ez tök jól elfér egymás mellett, úgyhogy két különböző iskola, mert a pillanatnyi forma dönt, én szerintem soha nem lehet majd megmondani azt, hogy melyik a jobb általános globális értelemben. A spanyoloknak nincs rá szükségük.
Érdekes a felvetés maga, hogy akkor most csatár vagy nem csatár, de hogy Kylian Mbappé, én nagyon sokat láttam őt játszani már az elmúlt években, és lényegében mindig csatárt játszik, már a Real Madridnál is, meg hát a PSG-nél is, amikor lehetett tudni azt, hogy egy kicsit azért úgy már sok, tehát hogy túlságosan is olyan helyekre tendál, ahova más is, és emiatt nem működik úgy a csapategység. De hát ugyanúgy lehet gondolni a francia válogatottra is, amikor még Benzema is ott volt, és akkor gyakorlatilag egymás lábát taposták. Mbappénál emiatt benne mindig előfordul az, hogy de hát ő szerintem inkább balról indulva egyébként biztos, hogy jobb lenne. Meg hát amikor ugye megjelent a francia válogatottban, akkor inkább egy jobb szélső volt. De most ontja a gólokat. Tehát, hogy akkor végül is nem Didier Deschamps-nak van igaza, meg nem erről szól ez az egész. Úgyhogy
akkor Mbappé átalakult.
Meg nem lehet általános képet adni, mindegyik meccsre milyen feladata van.
Bappé szerintem mindig is egy középcsatár akart lenni. Tehát, hogy neki azért hatalmas nagy tisztelő, vagy ahogy ő mondja magáról, ő hatalmas nagy tisztelője a Cristiano Ronaldónak, meg hát a brazil Ronaldónak. Ő szerintem soha nem, annak ellenére, hogy kitették néha a szélekre, lehetett érezni azt, hogy ő neki annyira nem fűlik a foga hozzá, és emiatt aztán inkább középen szeretett játszani. De közben azért mégis megvolt ez a természetes hajlama, hogyha ő védők gyűrűjében van, és akkor folyamatosan ütközni kell, meg darálják, akkor ő hajlamos inkább balra tendálni, ahol meg mondjuk a Real Madrid, de ott van Vinicius Junior, ami egy, szerintem egy állandó örök probléma, meg dilemma, hogyan fogják ezt az egészet feloldani, de hogy most ebben a francia válogatottban meg ez nincs. És szerintem ez az egyik nagy lehetőség ennek a válogatottnak az elmúlt 2 év alapján, hogy azt mondod, hogy megjelent 2 olyan szélső opció, mint Barcola meg Doué, akik egyébként a klubjaikban is kirívóak, meg hát, hogy és lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy középen sokkal többet tudjon játszani egy Mbappé, egy Olizé, vagy akár egy Dembélé, ha nem is középen játszik.
Olizé milyen VB-je van?
Hát óriási, tehát hogy pont
meg
ez az,
van a helyük, meg a játék kapcsolatuk, és akkor nem is 4, hanem 5 játékos, mert ugye 4-et mondtam.
Így van, tehát hogy Mbappé elképesztő, meg lehengerlő, meg bámulatos világbajnoksága miatt Olizéről kevesebbet beszélünk, miközben szerintem egy ilyen nagyon alulértéket játékos ennek a csapatnak. Én csak azt mondom, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a francia válogatott éppen az elődöntőben alul maradt ugye a spanyolokkal szemben, akkor direkt megnéztem azt a csapat felállást, a két szélsőt úgy hívták, hogy Mbappé, meg Dembélé. A középcsatár pedig Kolomuáni volt. De hogy abban a csapatban egyébként még játszott Giroud, ami egyébként teljes agyrém, hagyja belőle.
Utóbbi évtizedek összes centere nagyjából.
Ez az, de ki gondolna arra, hogy 2 éve még Giroud ott volt a francia válogatott?
Eszembe nem jutott volna.
Ott volt,
mert láttam a meccset is.
Ott volt Griezmann. Oké, Griezmannról szerintem sokan nem tudták azt, hogy már ugye visszavonult a válogatottságtól, de hogy ahhoz képest ez a francia válogatott azért átment egy ilyen evolúción. És most pont ez az, hogy 2018-ban lehetett azt mondani, hogy ez a francia válogatott, meg Didier Deschamps azért nagyon kockázatkerülő, nagyon ilyen defenzív, nagyon ilyen konzervatív játékot játszik, és hogy hát nem egy szem egy gyönyörködtető játék, és esztétikailag, hát azért na. És akkor emiatt is van az, hogy akkor ha játszanak egy Matuidit, vagy egy Sissokót, hát lehet, hogy a céljukat elérik vele, vagy a célját elérik vele egy Didier Deschamps, de hogy egyébként meg annyira nem látványos ez az egész csapat. Most viszont 2026-ban nem erről beszélünk, hanem az, hogy úristen, mennyi tehetsége van, és ezek mennyire jó rendszerben tudnak játszani, pont azért, mert a profilok annyira jól kiegészítik egymást, hogy a két szélső, az megadja azt a lehetőséget, hogy neked nem kell kitenned Dembélét a vonal mellé, meg ugyanúgy nem kell Mbappét a vonal mellé raknod, hanem teheted őket közelebb.
És ezt elfogadják egymásról is egyre jobban, ahogy halad előre a világbajnokság. Ez nagyon fontos, mert Papit nem szalad neki mondjuk a Dembélének, ahogy a Viniciusnak a Real Madridba, mert itt ez...
Pontosan.
Hát amikor a sok tudás el tud férni a csárdába, de Mbappé maradt az szerintem, aki a legfőbb vezér, főleg ugye a kispad felé. És amit mondtál a 2018-as válogatottról, igen, hogy az egy ilyen precíziós rakéta rendszernek tűnt számomra, de ettől függetlenül, ahogy azt az argentin válogatottat, amelyik lendületbe jött, ugye meg Messi kezdett, hát egy varázslatos meccsen győzték le, és akkor is kellettek elő a profilok, meg a kvalitások, de úgy a védekezések voltak, az valami zseniális volt, és itt nem csak abból kell kiindulni, jó, de kaptak 3 gólt, de mennyit kaphattak volna, hogyha az a védekezés nem úgy működik.
Egyébként az a meccs, ha már említetted az elején is, ugye szerintem minden országban vannak ilyen legendás kommentálások, vagy kommentátori pillanatok, mint nem tudom Magyarországon mi a gyerek, érke, gyerek, kicsi lány, nagyjából ez a szint. Franciaországban 2018-ban pont ez volt, ez az Argentinának lőtt gól Pavártól. Ez hogy szögompotó Pavár, és ugye ez a hosszú oldalra érkezik Pavár, és ugye a közvetítő az Grégoire Margoton meg Vicente Lizarazu volt, és Lizarazutól csak egy ilyen teljesen kiabálást hallasz, tehát hogy annyira ilyen önkívületbe kerültek egy ilyen szupergóltól, mint amit Pavár ejtett.
Röviden tömören, a holnapi spanyol-francia mérkőzésre mit vetítetek elő? Ki az, aki a labdát többet birtokolja? Ki az, aki a kontrákra fog berendezkedni? Szóval mit vártok alapjába véve a mérkőzéstől? Egyáltalán 90 perc, 120 perc, 11-es rúgások.
Én a labda birtoklás kifejezést betiltanám örökre, de ezt csak poénból mondom, én a labda járatást sokkal jobban szeretem, mert ugye jár az a labda, még ha váltakozó tempóval is. A spanyoloknak nyilván érdekük lesz, hogy a franciák ne tudjanak gyorsan az átmenetekből ugye a kapujuk elé kerülni. Itt az a kérdés, hogy a labdatartást hova akarják majd összpontosítani, mert az egy oké, hogyha minél messzebb van a labda a kapunktól, akkor nagyobb esélyünk van a megóvására, mert van időnk védekezni, visszazárni, csak itt a világ leggyorsabban játszani tudó és a legjobb képességekkel rendelkező támadóival felálló Franciaország lesz az ellenfél, úgyhogy területet sem kellene hagyni a francia támadóknak. Én azt gondolom, hogy Franciaország játszhat nyugodtan pont azért, mert az egyéni képességekben jobb, mint a spanyol csapat, viszont az sem lepne meg, hogyha mondjuk a feledik hidratációs szünetig, tehát mondjuk egy olyan 10-15 percig azért nyomás alá próbálnak tenni a spanyolokat, mégpedig azért, mert a spanyol válogatott középső védekezésben én szerintem zavarba hozható, mert nincsenek nagyjából azért hozzászokva, hogyha klubcsapataikból is indulok ki, hogy állandóan a kapujuk előtt kellene védekezni.
Nekem az a tippem, hogy aki ezt a meccset megnyeri, az megnyeri a VB-t is. És ilyen szempontból Spanyolország az, aki megakadályozhatja Franciaországot ebben, és biztosok benne, hogy a labdabirtoklást ezt ők fogják dominálni, ha már úgysem szereted, de hogy igen, náluk lesz többet a labda. Itt az a kérdés, hogy ha többet van náluk a labda, és ezt a fajta ilyen labdatartós védekezést alkalmazzák.
Na, tehát, így, hogy így,
náluk van a labda, és igen. Mi ezáltal tudunk védekezni, hogy nálad meg nincs. Ha ezt túltolják, akkor meg fennáll ez a lehetőség, hogy a francia válogatott az meg lekontrázza őket. Viszont, hogyha a spanyolok azt mondják, hogy egy kicsit átengedjük a franciáknak, hadd legyen náluk, aztán átmenetekből mi is tudunk azért alkotni, mert ott van egy Lamine Yamal, vagy egy Baena, tehát, hogy azért nem reménytelenek. Azt szerintem még mindig jobb lenne ennek a meccsnek, vagy legalábbis Spanyolország esélyének, inkább úgy mondom. Az más kérdés, hogy Spanyolország bele fog menni ebbe, szerintem nem, mert Luis de la Fuente inkább egy konzervatívabb típusú szövetségi kapitány, és ő volt az, aki azt mondta, hogy oké, Pedri ugye a legutóbbi meccsen nem játszott, és megkérdezték, hogy miért nem, és azt mondta, hogy hát azért, mert másfajta focit játszunk, mint amit ő játszik Barcelonában. Mert Barcelonában az van, hogy megkapja a labdát, akkor egyből játszhatja meg előre. Itt meg az van, hogy oké, akkor inkább legyen egy visszapassz, inkább álljunk fel, inkább tartsuk meg a struktúrát, találjuk meg azt, hogy hogyan tudjuk járatni a labdát.
A csapat aztán részek közötti így, távolság, és támadásban, védekezésben neki mániája.
És aztán eljutunk oda az ellenfél kapujához. Úgyhogy szerintem ezt a francia válogatottat egyébként Spanyolország akaszthatja meg, de én azt gondolom, hogy pont amiatt, amiről beszéltünk az előbb, hogy Yamal meg Nico Williamsnek a forma hanyatlása miatt, szerintem ez nem az a torna lesz.
Igen, és ez a centerek nélküli válogatottak újabb két al hozzáállása és az poetikája. Ugye az
nem egyiknek szeretem Mikel Merinót.
De mindenkit, hogy az egyik csapat ugye inkább járatná a labdát, a másik pedig nagyon gyorsan tud támadni. Tehát itt tovább tudnánk ezt bontani a centerek és a centerek nélküli felfogásokat is.
A spanyolok tényleg az a hihetetlen, hogy gyakorlatilag nem engedtek helyzetet az ellenfeleiknek az elmúlt meccseken. Tehát, hogy null, szinte semmit nem nyelnek be, viszont cserébe pont szerintem emiatt a konzervatív játék miatt nem is nagyon termelnek helyzeteket.
És az viszont most döntő lesz.
Ami viszont most döntő lesz, és ugye az eddigi meccseiket főleg Mikel Merino mentette meg, ugye az utóbbi kettőt, aki a kis padról áll be, de Merino ugye nem egy csatár, megvan hozzá a fizikuma, de leginkább megvan hozzá az agya, hogy el tudja végezni ezeket a fajta csatármozgásokat, és a fizikumával meg ki tudja karcolni azt a labdát magának, és olyan helyzetbe kerülni, amivel aztán gól tud elérni. De mondom még egyszer, szerintem nincs meg az a fajta, nem akarom azt mondani, hogy átütő erő, de hogy nincs meg az a fajta fegyvertára most a spanyoloknak, amivel meg tudja akasztani ezt a francia válogatottat.
Holnap 21 órától Spanyolország-Franciaország, világbajnoki elődöntő mérkőzés, természetesen a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük, tehát lesz még egy másik elődöntő, az Anglia-Argentina találkozó, erről is fogunk beszélgetni Simon Zoltánnal, valamint Szabó Krisztoffal, de csak a hírek után.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne.
A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezését sajtótájékoztatón jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. André Santos a Manchester Unitedben folytatja labdarúgó pályafutását. A brazil játékos érkezését ma jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályás 2031. júniusáig szóló szerződést kötött. Nyolcaddöntős Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán, mivel 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót az első körben.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. Magyar Péter szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére, valamint Gulyás Gergely bejelentésére, miszerint lemond a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetői posztjáról, mert szerinte a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, hogy visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. A zárlat értelmében az iráni illetésségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Csaknem 900 millió euró fordítható a gázai övezet újjáépítésére, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság kezdeményezésére több ország támogatásával sikerült összegyűjteni a pénzt, amit a főként palesztin lakosságú gázai övezet újjáépítésére fordítanak. Továbbra is ég a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő. Feltehetően szándékos gyújtogatás történt. A tűz tegnap ütött ki, és gyorsan terjedt a kánikulában. Mintegy 900 embert kellett kitelepíteni a környékről. Az erdőtűz megfékezésére vízbombázó repülőgépeket is bevetettek. A 23 ezer hektárnyi erdőben mintegy 800 hektárnyi terület vált mostanáig a tűz martalékává. A tűz oltása napokig eltarthat. Több külföldi is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, 1 francia nőt, 1 belga férfit és 1 spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A tűz egy útmenti elektromos vezeték leszakadása után keletkezett múlt csütörtökön. A lángokat tegnap megfékezték, azóta 1500 ember térhetett haza.
Közlekedés.
Baleset történt a 68-as főúton Szenyér térségében, a 64-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
Időjárás.
Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
To walk on every street, upon a ball I went through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow no matter what goes down.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
19:43 a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, a stúdióban pedig a Fociura keretében Simon Zoltán, valamint Szabó Krisztóf. Már a Franciaország-Spanyolország mérkőzésről elmondták a véleményüket az urak, de hát jön egy másik elődöntő, mert az angolok pedig az argentinok ellen játszanak. Lehetne a múltba révedni, mégpedig mondjuk 86-ig visszamenni, ahol Isten keze hozzájárult ahhoz, hogy a négy közé jusson, ugye? Akkor Argentina. Tehát volt itt 98-ban, 2002-ben is párharc a két válogatott között, de ti mit vártok magától az összecsapástól, mérkőzésről? Történelmi vonulata is van. Falkland-szigetek talán, ha jól mondom.
Malvin.
Zoli?
Abba inkább nem mennék bele, mert nem tudnám abba hagyni. Jó meccs lesz. Anglia már kétszer adott ki csúcs teljesítményt, rögtön Horvátország ellen az első mérkőzésen, és Mexikó ellen is, ugye azon a viharos mérkőzésen. Argentinának viszont szerintem még úgy igazából egyszer sem kellett 100%-ot nyújtani a végig egyetlen egy mérkőzésen sem. Ugye az Öldfoki szigetek ellen vagy köztársaság ellen sokan úgy érzik, hogy azért necces volt. De az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni már a világbajnokság előtt is elmondta, hogy nem a csoportból jöttünk tovább jutni, nekünk nem ahhoz kell a csúcsforma, és nem a nyolc közé akarunk kerülni, nekünk nem ahhoz kell a csúcsforma, célunk, hogy a négy közé jussunk. Mondta a szövetségi kapitány, ezt teljesítették is, ugye Argentina címvédő, megnyerte a legutóbbi két Copa Amerikát, a finalisszimát is, azért Argentinában már úgy ünnepelnek, hogy világbajnokságot érő csapatuk van. Egy dolog biztos, Argentinának két meccse lesz, és annyit futni, harcolni, olyan szenvedéllyel küzdeni, mint ahogy ők tudnak, senki más nem fog. Írtózatosan kellemetlen lesz már az angoloknak is játszaniuk ellenük. Szerintem egy picit a sárga és adott esetben a piros lapok száma az növekedhet majd. Ettől függetlenül, hogyha nem a szívemre hallgatok, hanem az eszemre, akkor azt mondanám, hogy én 50-50%-nak gondolnám a két csapat továbbjutását. A kulcs Bellingham játéka lehet, mert az argentinok jobboldali védekezése az katasztrofális, akár Molina, akár Montiel játszik ott. A baloldali szárnyvédő posztján pedig csak Tagliafico tud olyan teljesítmény nyújtani, ami elegendő ahhoz, hogy a világbajnokság legjobb négy csapata között ott meg lehessen oldani azt a feladatot, viszont ő benne meg nincs annyi egyenlőre, hogy végigjátsza a mérkőzéseket, vagy pihentették. Alvarez és Lautaro Martínez kezd magához térni, és ami nagyon fontos volt, hogy a legutóbbi mérkőzésen Svájc ellen már Almada is elkezdett futballozni, mert neki sem ment. Az angolok viszont nagyon erősek, levegőben fizikailag is azok lehetnek majd. De mondom, én Bellinghamtől várom azt, hogy az ő teljesítménye sorsdöntő lesz, és hogy aki vele szembe játszik, oda lehet, hogy nem is lesz elég egy ember, hanem a középpályáról is vissza kellene zárnia, úgyhogy Paredesnek és De Paulnak nagy feladata lesz. Az viszont biztos, hogy Harry Kane-nek lesz két zicsere, és abban is biztos vagyok, hogy az egyikből gólt szerez.
Szerintem ez egy legendás meccs lesz, mert...
Addírásba!
Mert hogy ugye azt nem mondtuk el a műsor kezdete óta, hogy nagyon ritka, sőt, szinte soha nem fordult elő a világbajnokságokban, hogy az elődöntőkben, tehát aki a négy legjobb csapat, az a négy legnagyobb esélyese a torna kezdete óta, és most
Infantino
összekerülnek.
Megmondta, hidratáljatok.
Köszönjük Infantinónak, igen. És hát szerintem az angolok megköszönik Svájcnak, hogy megtették azt a szívességet, hogy a hosszabbításokig vitték az argentinokat, és szerintem ez fizikailag
azért... És ők vitték őket, jó fogalmaztad.
Igen, és szerintem ez fizikailag érezhető lesz majd az argentinoknál. De mégis azt érzem, hogy ha már esélyekről beszélünk meg erőviszonyokról, az angol-argentin között szerintem messze nincs akkora különbség, mint amennyi mondjuk lenne a francia meg a spanyol között. És emiatt gondolom azt, hogy ez egy szoros meccs lesz.
100%-ig egyet értek.
És emiatt szerintem ez egy szoros meccs lesz, két viszonylag eltérően játszó csapattal, és emiatt aztán biztos, hogy lesznek olyan párharcok, amik miatt, meg olyan fordulópontok, amik miatt igazán érdemes, meg maradandó lesz ez a meccs.
Az angolok Kongói Demokratikus Köztársaság ellen 2-1-re tudott diadalmaskodni a legjobb 32 között Kane duplájának köszönhetően, aztán pedig a Mexikó ellen, a társházigazda ellen 3-2-es siker, ott azért Kvansa tett azért, hogy izgalmas legyen azért
nem
a
csak
vége.
Ő.
És Norvégia ellen pedig 2-1-es siker, Bellingham duplájának köszönhetően, Kane és Bellingham egymás mellett 6-6 góllal, azt hiszem ezt jól mondom, de a lényeg az, hogy van még szerintetek bennük több, mármint olyan szempontból, hogy nem lőtték el a puskaporokat, akár Bellingham, sose volt még ilyen, hát nem hogy világbajnoksága, hanem ilyen tordája, ilyen formája leginkább Bellinghamnek.
És ráadásul pont a végére érkezett meg.
Amikorra kell. És én arra gondolok, hogy nem is az utolsó ez tőle.
Ha már azt említetted az argentin szövetségi kapitányt, aki azt mondja, nem az elején kell megnyerni a VB-t. Hát Bellinghamnél szerintem van egy ilyesmi. Ha kettőjük között kellene választani, hogy ki a jobb, ez egy ilyen költői kérdés, akkor én azt mondanám, hogy nyilván szerintem befolyásolja a gondolkodásom volt, hogy Bellingham most legutóbb ugye volt ez a óriási meccse, tehát hogy amiatt mondanám természetesnek, de hogy szerintem Bellingham az a fajta középpályás, akinél kicsit alul értékeljük azt, hogy mennyire jól tud védekezni. Van egy ilyen helyezkedési intelligenciája, mennyire tud párharcokba belemenni, és hogy oké, hogy támadásokban látjuk feltűnni, és elképesztő, hogy néha akár mélységből elindul, vagy akár mondjuk a támadó harmadban képes úgy mozogni, mint egy csatár. Harry Kane-nél meg tudjuk azt, hogy Harry Kane mire képes, tudjuk azt, hogy akár egy végpontként is, hogyha ki kell szolgálni, akkor ő azt, ezeket be fogja lőni. Nagyon magabiztosan, meg nagyon konzisztensen szállítja ezeket.
Alfahím, amit hiányoltunk a spanyoloknál.
Szerintem egyébként mind a kettője alfahím, de igen. És hogy Harry Kane-nél meg ugye megvan az a plusz töltet, vagy plusz muníció, hogy ő vissza tud lépni a labdákért, egyfajta ilyen hamis kilencesként begyűjti a labdákat, van amikor egészen a védőkig visszajön, és akkor úgy osztogatja szét. Tehát, hogy nagyon különböző a két játékos, azt mondanám, hogy szerintem Bellinghamnek talán a komparatív előnye az, ami egy kicsit kirívóbb, de az biztos, hogy Bellingham most a világ szeme, és hogy most Anglia abszolút úgy tekint rá, hogy oké, csak így maradva Bellinghamnél, ugye az az érdekes, hogy ez a meccs, ez legutóbb ugye úgy fejeződött be, hogy ugye Thomas Tuchel volt az, aki egy kicsit ilyen csapzottan azt mondta, hogy nem volt annyira jó az angol válogatott. És hogy hiányoztak a passzok, meg a passzkapcsolatok, meg ez a ő azért úgy kereste a szimmetriát, meg a mértani közepeket ebben az egészben. És ugye Bellingham volt az, aki meg szinte párhuzamosan megkérdezték tőle, és azt mondta, hogy hát jó, hát mi meg így játszunk, néha csúnyán is kell tudni nyerni. Hát, és hogy emiatt ugye érződik egy ilyen feszültség, meg hogyha belegondolsz, ugye Southgate érájában mégiscsak azt tapasztaltuk, hogy ez az angol csapat, ez egy ilyen jó nevekből áll, de hogy azért nem áll össze igazán egyfajta csapattá. És hogy ez néha abból áll, hogy akkor túlságosan redundáns, meg túlságosan ilyen egymást ismétlő profilokkal van teletömve, és érkezett Thomas Tuchel, aki meg azt mondta, hogy oké, próbálj meg olyan profilokat szerezni, akik egymást jobban ki tudják egészíteni. Ez működött
erről
is.
Erről beszéltünk egész műsorban, igen.
Na igen, és ez működött is, de aztán most valahogy úgy nem annyira áll össze, és ezt szerintem Tuchel is érzékeli, csak közben ott van ez a feszültség Bellinghammel, aki meg azt mondja, hogy figyeljetek, itt igazából meg kell jelenni, és amikor eljön a döntő pillanat, akkor kell igazán ott lenni.
Hát erre utaltam, hogy már rég vége kellene, hogy legyen a világbajnokságnak, ugye, amihez eddig hozzá voltunk, nem viszokva, hanem mint játékosok, meg edzők, akik ugye ezt a időintervallumot tudják lemodellezni, hogy eddig mi hogy történt, innentől kezdve minden találgatás. Na most az argentinoknál ez meg pont a másik irányba megy, ugye ők eléggé erős kötődéssel rendelkeznek amúgy is, tehát legutóbbi két kopára meg a VB-re úgy mentek, hogy előtte a Messi vendégül látta az egész bagás családostól ugye egy ilyen közös nyaraláson, ami nagyon fontos dolog volt. Úgyhogy a mentális tényezők nagyon fontosak lesznek, nem csak a fizikailag, hogy szólnak egymáshoz a játékosok, mennyire segítik egymást, ugye a játék kapcsolatokon belül ezek az emberi kapcsolatok. És mivel kisebb a különbség az angol és az argentin válogatott között, mint a francia és a spanyol között, nagyon fontos lesz, hogy kik és hogyan szállnak be a mérkőzésbe. Ugye amióta 5 csere van, 3 csere megszakítással, én a klubok helyében, és ezt is mindig elmondom, nem csak azt élem ki, hogy ki lesz a kezdőcsapat, hanem azt is ugyanolyan hangsúlyosan, hogy kik vannak ott a kispadon. Ugye Scaloni elég jól tud cserélni a legutóbbi kopa döntőbe, ugye Messi már megsérült, leívta a 3 legértékesebb játékosát, becserélte a Paradesz féle brigádot, ők szereztek labdát, egyből gólt rúgtak, Egyiptom ellen is nagyon jól nyúlt bele a mérkőzésbe, úgyhogy ez döntő tényező lesz. Én viszont megmondom a frankót, hogy ott az argentinokat látom masszívabbnak, mégpedig azért, mert harcosabb játékosokat tudnak becserélni. de továbbra is azt mondom, hogy ez egy sok gólos, sok lapos mérkőzés lesz, és nagyon remélem, hogy a meccs előtt és a meccs után is minden rendben lesz, és itt a település békéjére gondolok.
Argentina nem tehet arról, hogy nekik a zöldfoki szigetek, Egyiptom, Svájc hármassal kellett megmérkőzniük, hogy a legjobb négy közé kerüljenek. Lehet, hogy sok válogatott azért ezt aláírta volna, hogyha ilyen lehetőségei lennének. Az a felvetés, mi szerint könnyebb útja volt a négy közé kerülést illetően Argentinának, mint az összes többi válogatottnak, az helytálló, Zoli?
Hát akik a világbajnokságon belül jutnak a legjobb 8 és a legjobb 16 közé, azok nagyjából azonos játékerőt képviselnek, nüanszok döntenek, hiába tűnik úgy, hogy egy-egy csapat könnyedebben jutott tovább. Meg kell kérdezni az összes többi edzőt és összes többi játékost, hogy ők mit gondolnak a zöldfoki köztársaságról, Egyiptomról és Svájcról. Szerintem teljesen más véleménye vannak ezekről a válogatottról, mint azok, akik nem játszottak ellenük, és nem is fognak soha.
Szerintem ez a kérdés, hogyha felteszik a szövetségi kapitányoknak, ők azok, akik azt mondják, hogy így hozta a sors, tehát hogy nem nagyon tudunk foglalkozni vele. Tény, hogy könnyű ágon jutottak tovább az argentinok, de hogy szerintem ez őket annyira nem foglalkoztatja. Sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag bármelyik argentin játékos megkérdezik egy meccs után, az mindegyik egy szerelmi vallomás Messi felé. És mindegyik azt mondja, hogy akkor szeretnének Messinek hozni még egy kupát.
5-6 éve egyszer kaptak ki, tehát az milyen ág egyébként?
Igen, de ha már így visszacsatolva az előbbi gondolatra, szerintem akkor leszek én egy kicsit az ellenpont. Szerintem inkább Angliának áll a zászló, nem sokkal, de én azt mondanám, hogy azért, mert Argentinának egyrészt ott van ez, hogy egy kicsit azért úgy kivoltak szivacsosodva a Svájc elleni meccs után, tehát hogy azért, hogy
ott
hiányozni fog onnan az üzemanyag, másrészt meg én ennél az argentin csapatnál azt érzem, hogy 2022-höz képest azért ez nem nagyon sokat, nem nagyon változott ez a csapat.
Di Maria nagyon hiányzik.
4 évvel idősebbek.
Hát oké, 4 évvel idősebbek.
Di Maria ugye, hiányzik.
Oké, hogy nincsen ott Di Maria, de hogy pont ez az, hogy Di Mariát nem sikerült, nem azt mondom, hogy pótolni, de találni egy olyan profilt, aki olyan hasonlóan sok funkciós volt, mint egy Di Maria, ez az egyik. A másik, hogy 2022-ben szerintem volt egy ilyen belső fejlődés az argentin csapatnak, mert hogyha emlékszünk, az első meccsen Szaúd-Arábia ellen kikaptak. Akkor az a középpálya az úgy nézett ki, hogy Paredes meg De Paul. És akkor elő ott volt Messi meg Lautaro. És akkor Scaloni egy kicsit átkeverte a lapokat, és rájött meccsről meccsre, hogy egyébként be lehet vetni McAllistert, Enzót, hát, Julian Álvarezt, és aztán úgy megtalált ezt a formulát.
Ott mutatkoztak be ezek a srácok. Hát volt a Mexikó elleni meccs, ugye, amikor a Messi lőtte az első gólt, és az Enzó akkor lett becserélve, és lőtte azt a gólt a baloldali kis szöglet után, föltekerte a hosszúba Messi kis passza után, és kérdezték tőle, hogy figyelme, Enzó, nem is tudtuk, hogy tudsz kapura lőni. És hogy annyit mondott, hogy Messi odaszólt nekem, hogy ide adja nekem a labdát, hogy átvétel után csavarjon be a bal felsőbe. Ti mit csináltatok volna?
Hát igen.
A Messi azt mondta, hogy csavard oda be, tehát ő elhiszi, hogy te oda becsavarod, és kész.
De hogy volt, szerintem 2022-ben az argentinoknak egy ilyen magukra találása, hogy azt mondták, hogy oké, rosszul indultunk, de egy kicsit tehát változtattunk, ott, és aztán megtaláltuk,
igen,
a belső egyensúlyunkat.
Ott volt a kupa győzelem, ugye a Maracanában, Brazília ellen.
És ez 4
93 éve, után nyertek címet.
4 évvel ezelőtthöz képest lehet azt mondani, hogy persze a csapat ez még mindig gyakorlatilag minden toxikus elemet, mert mondjuk egy Garnachót, aki egyébként nem annyira szeretett alájátszani Messinek, ezeket kiszortírozták, és a csapat magja, meg a többség, az még mindig ez a Messi és barátai zenekar. Ez szerintem most is megvan, de hogy ez a belső fejlődés, ez szerintem nem volt annyira tetten érhető most az argentinoknál. Szerintem a szélső hátvédeik azok kimondottan problémásak most a jelenlegi helyzetben, és emellett ugye nem jöttek meg olyan elemek, vagy olyan játékosok, akik mondjuk esetleg egy kicsit több variációt tudnának belevinni ebbe a játékba, és azt mondani, hogy mondjuk adott esetben, nem tudom, a mélységet jobban
ugye
keresni.
Négyen jöttek elő 2022-ben, most Álmada nem tudja pótolni Di Mariát, ugye Di Maria az egyetlen ember, aki olimpiai döntőbe, VB döntőbe, meg kontinentális torna döntőjében is gólt szerzett, nem is akármilyeneket. Svájc ellen már csipkedte magát a kisgyerek, de én már az Atletico Madridban is kivoltam tőle, úgyhogy...
De szerintem az argentinoknál ez a variációs lehetőség, ez egy kicsit szűk szerintem, és szélesebb az angoloknál, viszont ott meg érezhető, hogy Thomas Tuchel inkább szeret buherálni, és most is a legutóbbi meccsen azért egy kicsit, mint hogyha kicserélte volna magát a meccsből, aztán utána korrigált.
Igen, ezért mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki hogy jön be
a kis padóra. Ő sem találta meg igazából ezt a belső egyensúlyt, csak neki több szerintem a választási lehetősége, egész egyszerűen több a jó kártyája, és emiatt gondolom azt, hogy szerintem egy kicsit most előnyben van Argentinához képest.
Egyébként, ha már Tuchel itt szóba került, Watkins, vagy éppen Aaron Tony egyetlenül, de nem is játszik. Uh-huh. Harry Kane mellett lehet, hogy nehézkés, de mondjuk az argentinoknál megvan-e előrefelé ez a változtatási lehetőség, vagy itt két olyan támadó alakzat van, amely inkább nagyon biztos. A védőket egyébként előszeretettel cserélgetik a szövetségkapitányok, és ha már jobb hátvéd, akkor az angoloknál meg... aki él és mozog, az
beszállt az Trent Alexander Arnold.
Igen, beszállt az erőcsatár Svájc ellen, úgy ott az Álvarez, Lautaro Martínez páros váltotta egymást, ők tudnak együtt is játszani. Viszont számomra az meglepetés, hogy Nico Paz és a Simeone fia gyakorlatilag nem játszott most a Jordánia elleni mérkőzést, azt egy picit én elfelejteném. Bennük van lendület, van játék, intelligencia, és van tudás, és Lo Celsót is hiányolom én. Ugye ő nem volt ott a 2022-es VB megsérült, addig stabil kezdőjátékos volt. Mexikó elleni meccs közben született meg a lánya. Egyébként hatalmas sztori, a taxiba meg a szülésszobába telefonról nézte a meccset, mert azért az is fontos volt. De az elődöntőre meg a döntőre meghívták, zseniális gólt lőtt Jordániának. Én azt gondolom, hogyha majd változtatni kell, akkor nem elő lesz a leglényegesebb, mert azért ez az Alvarez, Lautaro Martínez, Messi hármas sem semmi, hanem hogy a pálya tengelyében, hogyha De Paul, Fernández és McAllister túlfutja magát, bár mondjuk a McAllisternek a 10 meccset kellene játszani egymás után, szerintem az a Krapek ugyanazt a teljesítményt hozza, elképesztő erő állapotban van, és hogy oda kiket tud majd a tengelybe becserélni. Ez lesz egy döntő momentum, feszült meccs lesz, és mondom én lapokkal tarkított meccsre számítok, ami majd a utána lévő mérkőzését a két csapatnak jelentősen befolyásolhatja, ebben meg biztos, hogy nem Argentína jön majd ki jól.
Szóval védekezésben mondjuk az angoloknál milyen lehetősége van szerinted Tuchelnek, Krisztóf?
Szerintem...
Mert ugye Konszá volt a legutóbbi...
A jobb
lehetőség, de Spence meg jól szállt be?
Spence meg...
átment mondjuk bal oldalra, ja?
Igen, meg ugye O'Reilly a bal hátvéd helyére került be, tehát hogy szerintem még mindig ott van az a lehetőség, hogy akkor Spence-et játszhatja. Szerintem ami igazán kardinális kérdés az angoloknál, az inkább a középpálya lesz, mert hogy ez volt az, amit Tuchel a leginkább próbált buherálni. Ugye alapesetben játszik Anderson meg Rice. Rice viszont tudni lehet, hogy betegeskedik, és emiatt aztán az edzéseken sem vesz úgy részt, és tudni lehetett azt, hogy az előző meccsen, hát ő 90 percig biztosan nem fogja bírni, de még az is kérdéses, hogy 60 percig.
A Döpol tájafikó, le kell hozni őket, akármi van.
Igen, de lehet tudni nála azt, hogy persze egy nagyon fontos játékos, aki a passzokat ki tudja osztogatni, viszont egészen nem tudod játszatni. Viszont, hogyha nem tudod játszatni, akkor meg hiányzik egy olyan ember, mint Declan Rice, és akkor megpróbálják őt pótolni, először úgy, hogy akkor. Hát behozták ezért, és akkor Anderson volt az egyedüli hatos, aztán utána lehozták Bellinghamet, de akkor ő túl messze volt az ellenfél kapujától, akkor utána Reece James-et hozták be, majd utána Reece James ment ki a jobb oldalra, tehát hogy Reece James bármennyire is értékelem, meg szerintem Thomas Tuchel alatt a Chelsea-ben szerintem a világ egyik legjobb jobb hátvédje volt, szerintem ő nem tudja fizikailag képtelen azt a jobb hátvéd munkát beletenni, úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy lehet Jed Spence lesz a befutó, és O'Reilly tartják meg balra, vagy akkor Spence fog beugrani balra, és akkor a koncert meg jobbra. De nem mondom, itt inkább a középpályának az összetétele az, ami igazán kérdés, és ott lehetnek erős döntések Tuchel-től.
És a kialakuló félben lévő játék kapcsolatok, mert itt ezek hiányoztak, ugye? Te tudod, hogy neked mi az alapmozgásod, vagy mi lenne a feladatod abban a pozícióban lévő játékosként, de mit csinál a melletted, meg az előtted lévő? Jó körülmények között tesztelte.
Hát, igen, meg ugye Argentinánál megvan az, hogy ők azért Szerintem az egyik ilyen gyenge pontjuk az az, hogy amikor nagyon jók a labdával, szerintem az egyik legjobb csapat a világon, amikor a labdát kell használni, viszont amint elvesztik a labdát, akkor utána működik a visszatámadás egy ilyen 3-4-5-6-7 másodpercig.
De ez
viszont,
sokkal lassabb volt.
Viszont, igen, viszont ez néha ilyen strukturálatlanságot okoz. Tehát, hogy egy kicsit szeretvetetté válik ez a csapat a következő, nem tudom, néhány másodpercben.
Ha 5-nél tovább csinálják, és az egyik lekésik, és 2022-ben ez volt a döntő erősségük.
Ez az a pont szerintem, ahol Anglia nagyon mélyen tud szúrni, és hogyha mondjuk egy Rashford játszik, ahol mondjuk a kontra lehet, a sebességére lehet építeni, és mondjuk egy kontrára rendel, be, akkor azért szerintem tud fájni Argentinának. Csak az a kérdés, akkor ezt a meccs tervet Tuchel bevállalja.
Szerdán jön majd az Argentina-Anglia mérkőzés 21 órától, de hát holnap pedig a Spanyolország-Franciaország találkozó, és még egy záró kérdés. 48 csapatos ez a világbajnokság, hogy tetszik, hogy tetszett, legyen-e 64 csapatos, ami lehet még plusz 2 hetet jelentene a futballkedvelők számára. Krisztóf?
Én abból indulok ki, hogy a csoportmeccseket nem néztem olyan erőben, mennyiségben, minőségben, mint mondjuk egy 32 csapatosod. Viszont ez a lebonyolítási rendszer, hogy akkor a legjobb harmadikok, de abból csak a 8, nem a 12 jött tovább, tehát hogy szerintem ez túl van bonyolítva. Emiatt azt mondom, hogy ha 64 csapat lesz, akkor tulajdonképpen ugyanott vagyunk, tehát hogy ugyanúgy egy híg mezőny lesz a csoportmeccseken. De ott legalább a kettő csoport,
ez a lényeg,
a kettő csoport helyezett, az megy tovább, tehát hogy őszintén nekem nincsen bajom.
Egy matematikus ne kelljen már vinni, hogy most hanyadikok vagyunk éppen, vagy legyen minden meccs egy időben. Igen, nekem is, tehát a selejtező, a csoportmeccs, az igazi verseny, a kieséses szakaszba kezdődik. Most a 8 csoport harmadik egyből kiesett, tehát gyakorlatilag majd olyan felesleges meccsek voltak. Kettő jusson tovább, és utána hagy szóljon.
A FIFA-nak szerintem teljesen bejött a számítása, hogy azt mondták, hogy bővítsük ki, mert hogy ezzel igazából el tudunk jutni olyan piacokra, ahol el tudjuk adni a tévéjogokat, tehát hogy növelték a bevételéket, tök jó.
Lesz még FIFA Akadémia 64... Kínába és Indiában.
Pontosan a 64 csapat, az meg pont erről szól, hogy akkor még több pénzt lehet ebből az egészből kisajtolni.
Napi és valószínűleg... meccs, milyen jó lesz közvetíteni.
És valószínűleg Infantinoig szerintem pont erre mennek. Tehát azt, hogy mi mit gondolunk erről, szerintem nekik mak mindegy. Mondom, én puszta nézőként azt mondom, hogy olyan nagy különbséget egyébként nem érzékelek a 48 meg a 64 csapat között.
Ez még a jövő kérdése, de az már biztos, hogy a foci óra véget ér. Simon Zoltánnak, valami Szabó Krisztófnak köszönjük szépen. A pontos idő 20 óra 5 perc.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Bye.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorvezető Katona László, és hát nem csak labdarúgó világbajnokság van, vagy hát jelenleg igen, de jövő héttől már jön az NB1-es bajnokság 26-27-es idénye. Az átigazolási időszak több szempontból is kihívás elé állítja a klubokat. Ezekről beszélgetett Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport újságírójával, Szabó Bence.
Rá lesznek jobban hagyatkozva arra, hogy olyan piaci bevételeik legyenek, amelyek játékos eladásból származnak, és ez már most tetten érhető, hogy a klubok igyekeznek az értékes játékosaikat piacon értékesíteni. Szerintem ez egy teljesen jó irány, olyan irány, amely vágyott volt, és klubokat arra is készteti, hogy jobban üzleti szemmel gondolkodjanak majd abban, hogy hogyan is kell a klubokat üzemeltetni, olyan bevételi forrásokra lesz mostantól azért szükség, ami majd nagyban támaszkodhat a játékos értékesítésekre, és igen, valóban azt látjuk, hogy nagyon sok csapat, na, ha sikerült már egy-két játékos, vagy adott esetben talán mondhatni, hogy az ETJ-ár ebben élen meg nyilván a Ferencváros külföldre értékesít játékosokat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a következő hát nagyjából 6-7-ben, amíg még itt van az átigazolási időszak, addig még hány játékos sikerül majd Magyarországról lehetőleg minél erősebb bajnokságba eljuttatni.
Az ETE azzal, hogy megváltozott Magyarországon a háttér, tud magának előnyt kialakítani, és mondjuk nem kell azon gondolkodni, hogy ők mondjuk a kiesés ellen menjenek?
Ez azért érdekes, mert amikor egy évvel ezelőtt megjött az új tulajdonosi kör, azért elég sokan szerencselovagokként tekintettek el rájuk, szerintem ez kár szépíteni. Olyan játékosok jöttek ide az NB1-be, az Alagérszegbe, akikről korábban senki sem hallott, és aztán azt láttuk, hogy nagyon jó szakmai vezetéssel, jó felderítő munkával értékes futballisták jöttek ide javarészt, és ez már mostanban kulminálódott, hogyha megnézzük, akkor Ákpe Viktorit, aki télen jött a litván bajnokságból Magyarországra. Sajtóhírek szerint 3 millió euróért értékesített az ETE, ami egészen elképesztő, és João Viktor is, aki szintén valószínűleg ingyen, vagy nagyon kevés pénzért érkezett hazájából, Brazíliából. Hát most itt van 22 évesen, és csak nem 2 millió eurót fizetett érte az izraeli bajnok Berseva. És ráadásul magyar játékost is tudott értékesíteni a klub, Várkonyi Bence révén. A Karabakba ment a hírek szerint 1 millió euróért, és hogyha ezt nézzük, hogy ilyen jó arányban talál értékes játékosokat az új vezetés, az új tavaly érkezett scoutok, akkor szerintem bízhatnak abba Zalaegerszegen, hogy a most nyáron érkező játékosok, akikről szerintem itt Magyarországon tényleg senkinek fogalmuk nem lehet nagyon, az zalaegerszegi vezetőkön kívül, hogy ők kicsodák, mit is tudhatnak, szerintem attól még bizakodóak lehetnek az zalaegerszegiek, mert az elmúlt egy évnek a munkája az arra enged következtetni, hogy nagyon jó szakmai munka folyik Zalaegerszegen, úgyhogy szerintem a bizalom ezek után, hogy sikerült az első 12-13 hónap, az abszolút optimizmusra enged következtetni.
Akkor most fordítsuk meg egy kicsit, bár nagyon sok a kérdőjel, de mely klubokat érinti valószínűleg rosszul ez a jelenlegi helyzet?
Azt nézzük meg, hogy melyik csapatok nem voltak eddig túlzottan aktívak az átigazolási piacon, akkor mondjuk azt láthatjuk, hogy Kisvárdán inkább mentek a játékosok, hogyha megnézzük, akkor az alapembereket említve csak Bramimir Csipetics, Alexander, Jovicsics, az Egyesült Arab Emírségben értékesítve Ridván Poppola, aki elment, meg még Megyes Színát mondhatnám, és ehhez képest összesen egy játékos szerződtetett a Kisvárda Krisztián Herz személyébe, aki mondjuk a Dacban jó teljesítményt nyújtott, de nem nagyon hallani olyanokat, hogy a Kisvárda most még tucatjával szerződtetni a játékosokat, illetve hát a Puskás Akadémiát is, ha megnézzük, akkor szerintem a legnagyobb baj talán ott lehet, mert sok alapember távozott, elég, hogyha csak azt mondom, hogy Újpestre elment az alapember Szappanos Péter, magyar válogatott Margráf Ákos, illetve elment a másik széle is a védelemnek, Quentin Maceiras hazaszerződött a Szervethez, és ráadásul Keresi Zalánt és Dala Martint is elveszítette a klub, és ehhez képest még senki nem érkezett, illetve hát egy 18 éves magyar fiatal, Brügger Dániel jött Csíkszeredáról, de rajta kívül nincsen új igazolás, úgyhogy az új szakmai stábnak nem lesz könnyű dolga, mert szerintem Hornyák Zsolt alapból küzdött azzal már az előző, nem is egy idényben, hanem több idényben, hogy azért szűkösebb volt a keret. Most ehhez képest elment 6 játékos, akiből 4 nagyon fontos volt, és egyelőre nem látszik, hogy a Puskás Akadémiának hogyan lesz megerősítve a kerete. A többi klubnál azért annyira nem látok per pillanat problémát, hogyha el is mentek játékosok, akkor jöttek is a helyükre újak. Talán még a Ferencváros lehetne megemlíteni, mert most ott azért látszik egy nagy racionalizálás, ugyanakkor annyira bő volt a keret, hát majdnem 40 főt számlált, hogy most hiába ment el körülbelül 10 játékos, még mindig megvan az a 30 fős keret, amivel az új szakmai stáb tud dolgozni, és látva az, hogy az Európa Liga első fordulójában hogyan teljesített a csapat, meg ismerve Borbé Balázsnak a szakmai tudását, hozzáértését. Nem hiszem, hogy a Fradi annyira megsínené azt, hogy most elment 10 játékosa. Azzal együtt, hogy nagyon jó futballisták távoztak a Fraditól.
Beszélünk még a Ferencvárosról, de az vetődött föl bennem, amivel kapcsolatban jó ideje már a diskurzust a magyar futball kapcsán meghatározta az, hogy mi van ezzel a bizonyos magyar szabállyal, mert ugye itt akik ellenezték ezt, az volt a legfőbb érv, hogy olyan magyar labdarúgóknak megy feljebb az ára, akik alapvetően nem érnének annyit a piacon. Most ezzel, ezekkel a változásokkal mit gondolsz? A magyar futballisták jobban a helyükre kerülnek, vagy még továbbra is fölülárazza majd őket a piac, akár itt a belső átigazolások tekintetében?
Szerintem megmarad a magyar labdarúgóknak a relatíve magas áruk, tehát meg azért, hogyha a piacot vizsgáljuk, akkor azért továbbra is nagyon sok csapat, leszámítva mondjuk a Paksot és a Vasast, illetve hát az eddig még átigazolási fronton nem nagyon jeleskedő Puskás Akadémián. Azért mindig még külföldi játékosokhoz nyúlnak sok esetben a magyar klubok, e tekintetben én olyan nagy változást nem látok, és ennek nyilván az is az oka, mert sokan úgy értékelik, hogy bizony olcsóbb egy hasonló képességű játékost az NB1-be hozni külföldről, sem mint hogyha a belföldről hozna oda az ember a magyar futballistát, úgyhogy én e tekintetben még olyan nagy változást nem látok, úgyhogy a helyére kerülni szót még szerintem arra várni kell jócskán.
Beszéljünk szerintem a bajnok Eto'nak a csapatáról, mert hogy ugye a bajnokok ligájában ők szerepelnek, de ezzel kapcsolatban én beszéltem már pár volt labdarúgóval, akik a kételyüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy vajon hogyan fog majd alakulni a győrieknek a kerete, mert ott is rengeteg olyan játékosról lehet hallani, akik adott esetben távoznának már most az első selejtezőkör után, de nyilván kérdés az ilyenkor, és bennem leginkább ez ami milyen kettős érzést vett fel, hogy értem én, hogy külföldre távoznának, na de amíg nem nincsen biztosítva a klubnak a nemzetközi szereplése, addig számomra furcsa döntésnek tűnne ez, de ezzel együtt nyilván érthető, hogy a győri futballistákért miért van ekkora kereslet.
Egyébként akiket lehetett hallani, hogy mondjuk mennek, tegyük fel mondjuk Csinger Márk, aki iránt azért lehetett nagy kereslet, mert olyan teljesítmény nyújtott, hogy mert abszolút rájunk szolgált a válogatott meghívóra, vagy akár Sőn Szabolcs. Most az ő kettőjüket, hogyha említem, akkor mind a kettőt magához láncolta. Az Eto, persze benne van a pakliba, hogy mondjuk ezek a játékosok még a nyár folyamán továbbállnak, és abból nagy hasznot realizál az Eto, de szerintem képes lesz megtartani a csapat magját. Nyilván itt még mondjuk Vitális Milán merülhet föl.
Bembuáli esetleg kapcsán. Egyébként.
Hát Bembuáli természetesen nyilván, bár hogy mondjuk sérüléssel bajlódik, és lehet, hogy nem is olyan rövid ez a sérülés, úgyhogy ez keresztül húzhatja a számításait. Illetve a Tóth Rajmund kapcsán már hetek, vagy talán hónapok óta lehet olvasgatni olyan híreket, hogy most Németországban vagy Dániában szerződhet. Úgyhogy igen, benne van a pakliban az, hogy az Eto elveszik játékosait, ugyanakkor most új vezetés is érkezett, új sportigazgató van, valószínűleg az ő kapcsolatrendszere is kellően mély ahhoz, hogy tudjon olyan játékosokat idehozni az Etohoz, akik azonnali erősítést jelenthetnek. Ráadásul az Efraim Juárez személyét is érdemes megemlíteni, akinek lehet, hogy itt Európában nincs olyan nagy beágyazottsága, viszont hazájában, illetve Latin-Amerikában egy nagyon elismert szakemberként és korábbi válogatott labdarúgóként érkezett ide Magyarországra, hogy még azt sem kizárt, hogy adott esetben mondjuk Mexikóból vagy Kolumbiából, Kolumbiáról meseléről jönnek ide játékosok.
Mely klub szerinted eddig a legjobban teljesítő? Nyilván itt az ETÉ-t még oda lehet mondani, vagy még egyszer fel lehet vetni, de számomra például, ami megint csak egy külföldi tulajdonosról lévén szó, egy olyan klub, ugye a Debrecen, amely szerintem egyébként így a nevekre viszonylag jó játékosokat hozott, na meg azt se felejtsük el, hogy másik oldalról Szűcs Tamást olyan összegért értékesítette, amely klubrekordnak számít Dzsuzsák Balázs korábbi értékesítésével együtt is.
Igen, ezt a két klubot nyilván ide lehet sorolni. Debrecen különösen érdekes, most azért jócskán be is fiatalított a klubvezetés, tehát akik érkeztek, akár egy kapusposzton jött egy 18-21 éves kapus, ami nyilván előremutató, meg nagyon kíváncsi leszek, hogy például a Tápenem korosztályos csapatából hazahozott Leon Mirtály mire megy majd, mert én nagyon jókat hallottam eddig, meg hát a Diózsérben láthattuk, hogy Macsó Máté megüti az NB1-es szintet, és őt is megszerezte a Loki. Ez különleges, illetve az, hogy Rotem Keller mire lesz majd képes, róla lehet, hogy még kevesebbet hallottak, de izraeli élvonalban játszott a Maccabi Netanyában. Egy bal hátvédről van szó.
Meg egyébként játszott Diósgyőrben is korábban. Igen.
És játszott, igen, bár nem túl sokat, de lehet, hogy az emlékezetedben az megkophatott, mert olyan nagyon kiemelkedő teljesítmény nem nyújtott, de elvileg felszálló ágban van ő is, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ő mire megy. Meg nyilván az ETÉ még az a klub, amit ismét kiemelhetünk, illetve még én azt mondom, hogy az MTK is egy olyan csapat, amelyik az évről évre megmutatja azt, hogy tud játékosokat adni nemzetközi szinten, tud játékosokat értékesíteni a magyar erősebb bajnokságra. Most is Vitályos Viktor nyilván már hónapokkal ezelőtt bejelentette az MTK, hogy a Sparta Prahához megy, de ez például egy szenzációs megérzés, meglátás volt az MTK részéről, hogy egy olyan futballistát szerzettetett, aki az MB3-as tartalékcsapatba sínylődött a Puskás Akadémiánál. Talán kevesebb, mint 10 meccset játszott bajnokit az MTK-ba, és aztán 2 millió euróért el tudták adni, ami egészen elképesztő. És most Molnár Ádin is mondhatjuk azt, hogy követte az útját, mert ő is egy-két nagyon jól sikerült idény után most a lengyel élcsapat Rakovhoz szerződött, úgyhogy szerintem az MTK-t is nyugodtan megemlíthetjük pozitív példaként, és amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Gyurek Gáborból lesz a következő Molnár Ádin. Nyilván egy poszton is játszottak, vagy mondhatjuk ezt, hogy mind a ketten szélsők ugyebár, és nagyon jó teljesítmény nyújtott zömmel, csereként beállva, mert gyanítom így utólag, hogyha így összeáll a kirakós, akkor azért is erőltették annyira Molnár Ádin, mert ő tartotta a klubvezetés a leginkább piacképes játékosnak, és most ez a csúnya szóval mondva, vagy modern kifejezéssel érve projektjátékos talán Gyurek Gábor lehet, aki most Diósgyőrtől véglegesen aláírt, pár százezer eurót investált ebbe az MTK hírek szerint, de hogyha Gyureknek lesz egy olyan irénye, ami már egyébként hosszú évek óta látszik, hogy benne van, akkor könnyen lehet, hogy ő is elérheti azt az 1 millió euró körüli összeget, amivel aztán Európába, illetve Nyugat-Európába szerződhet.
És akkor egy utolsó gondolat, ide visszakanyarodva akár a Ferencvároshoz. Ezek az átigazolási mozgások, amiknek még közel sem vagyunk a végén, szerinted mennyiben fogják majd befolyásolni a bajnoki küzdelmeket, amivel kapcsolatban talán így mondhatom, hogy én azért számítok, hogy a Fradi ennek a bajnokságnak is esélyesének számít?
Nyilván, viszont szerintem még jól is jöhet az, hogy csökken a keret. Azért Robi Kinnek meg kellett küzdeni azzal, rendkívül sok elégedetlen játékosa volt. Nyilván a Fradinál is nem kalkuláltak még a tavaly nyári átigazolási időszak közben azzal, hogy lesz egy magyar szabály, és bizony ezt nagyon sok futballista megsínlette ott a keretben. És most is azt látjuk, hogy azért zömmel a külföldi játékosok távoztak, olyanok is, akiknek kerekben ezt megmondták, hogy sajnos nem nagyon fogják őket számításba venni, vagy nem tudják majd a szabályozás miatt, meg nyilván anyagi oka is voltak, hogy a piacképes játékosoktól akkor a klub megvált, de például szerintem nagyon nagy kár egy olyan kaliberű játékosért, mint Stefan Gartelmann, akinek persze most volt egy hosszú sérülése, de rendkívül jó karakterű, az öltözőben nagyon hasznos futballista volt, tehát nem véletlenül hívták meg többször a svájci válogatottba is, de hát most ilyen labdarúgók távoztak, de ezzel együtt még szerintem a minőség az jócskán megmaradt a keretben, és talán így kevésbé lesz feszült az öltöző a játékperc hiányos labdarúgók miatt. Ráadásul én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy azok a futballisták, akik kölcsönből visszatértek, és itt most elsősorban Alexander Csirkovicsra és Edgar Szevikjárra gondolok, ők milyen teljesítményt tudnak nyújtani egy új játékrendszerbe, mert hogy azért is kényszerültek részben kölcsönbe máshova futballozni, mert Robbie Keane alatt azok a posztok, amelyeken ők szerepelnek, hát tulajdonképpen nem léteztek, nem volt szükség Robbie Keane-nek klasszikus értelembe vett szélsőkre, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Borbély Balázsnál viszont, ahol meg kellenek az ilyen játékosok, majd mit tudnak ezek a futballisták alkotni, mert szerintem azért megmutatták azt, hogy pislákol bennük valami, és különösen Alexander Csirkovics az, akinek Lengyelország Bogdanszban rendkívül jól sikerült a kölcsönjáték. Azzal együtt egyébként, hogy a csapata kiesett az extra klasszából, de ő azért Topolyán is megmutatta, hogy még a konferencia liga szintjén is egy nagyon jó játékos, hiszen hogyha jól emlik, akkor az előző, vagy két idénnyel ezelőtt 5 gólpasszal zárta az Európa a konferencia ligát, úgyhogy szerintem ezek a játékosok biztosan motivációtól fűtöttek, és még akár még Daniel Arzani is, aki nem sokat mutatott, vagy Kenan Kodró is még akár magára találhat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezek a változások milyen csapatot eredményeznek majd a Ferencvárosnál. Szerintem egyébként nem kell félteni a klubot, és ahogy te is fogalmaztál, ennek a bajnokságnak is a legfőbb esélyeseként vághat neki.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Kapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9 olimpiai bajnok utazik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Fokozatosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Gambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulami Massa Győr színeiben folytatja pályafutását. Massa téli időszakban érkezett próbajátékra az Etóhoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Jakobis Filiáron a Barcelona együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026-2027-es labdarúgó idényre. A katalánok honlapjának beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott kapus. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Vereséggel kezdte a középdöntőt az U20-as magyar fiú kézilabda válogatott. A mieink 40-24-re kikaptak a svédektől. Molnár Attila 400-as futásával zárul holnap a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd. Ez rekord a verseny történetében.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja a Súlyog Tamás indítványát, eszerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Azt írták, Súlyog Tamás álláspontja változatlan, a hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet, így az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik, amely a sorstalanság fogalmát, 20. századi megélését és különböző alakzatait vizsgálja 7 magyar író életművén keresztül. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában. A sorozat augusztus 27-én és szeptember 24-én folytatódik. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petend hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal.
Közlekedés.
Balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Fokozódik a hőség. Holnap országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
20 óra 40 perc, a műsorvezető Katona László. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott Romániában Európa-bajnoki csoportmérkőzésen kikapott Svédországtól 40-24-re. Így aztán jelenleg a csoportja a hármas csoport második helyén áll, de majd holnap a románok ellen akár meg lehet a biztos továbbjutás is Sótonyi László együttesének. A folytatásban azonban atlétika, hiszen a 16. Gyulai Memoriál Magyar Nagydíjat rendezik meg holnap majd a Zsivolszky Gyula Atlétikai Központban. A mai sajtótájékoztatón a szervezők mellett megjelent több magyar sportoló is, őket is hallhatjuk most Kreisz Bálint összeállításában. Elsőként Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke nyilatkozik.
Holnap a 16. Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjat rendezik, elképesztő mezőnnyel. Hogyan tekint erre a versenyre és a már lassan megszokottá váló erős népsorra?
Hát ahogy eddig, várom nagyon nyilván, nekem ez több szempontból is egy fontos nap, úgyhogy én bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jól alakul, és megint egy olyan élménnyel tudjuk megajándékozni a kilátogatókat, vagy a televízió előtt ülőket, ami azért nem mindennapi. A sportok királynője azért Magyarországon elfoglal most már egy bizonyos helyet, tehát azért azt gondolom, hogy a köztudatban ott van az atlétika, és hát abban tudok csak bízni, hogy ezek az események, illetve azok a törekvések, amiket az elmúlt időszakban is tettünk, meg majd meglátjuk, hogy alakul ugye a közeledet a távoli jövőre tekintetben, de ezek mind azért segítik ennek a sportágnak a minél jobb megítélését. Nekem ez a legfontosabb.
Tavaly egy kicsit elérzékenyülve vagy meghatódva beszélt arról, hogy nem hitte volna, hogy egyszer világcsúcsot fog látni az édesapjáról elnevezett versenyen. Elég sok szintet ugrott a verseny az évek alatt. Hova lehet ezt még tovább fokozni? A világcsúcs is már megvolt. Mi az, amilyen apró lépcsőfok lehet még felfele?
Jó kérdés, mert ezt ugye mindig, én is mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy mi jöhet még. És aztán rájövök, hogy nem is biztos, hogy ezt így kell fölfogni, vagy ilyen szemüvegen keresztül kell nézni, hanem visszautalva az előző gondolatmenetre olyan élményeket szeretnénk adni, olyan látványt, olyan versenyeket, és ezzel párhuzamosan nyilván olyan eredményeket, amely segít a fiatal generációknak a tekintetben mindenképp, hogyha sportot szeretnék választani az életük során, vagy szeretnék kipróbálni, vagy szeretnének az e-sport világában időt eltölteni leginkább versenyzőként, akkor azért ezek a momentumok, ezek a pillanatok, ezek segítsék őket, ezek motivációt adjanak. De ha csak arra motivációt, hogy elkezdi kipróbálni magát, elindul, valahol elkezd sportolni, lemegy egy klubba, egy egyesületbe, és nem is lesz belőle semmi, vagy esetleg egy más sportág tudja hasznosítani az évek során, meg ahogy növekszik, fejlődik egy-egy gyermek, ez már azt gondolom, hogy nagy segítsége tud lenni, nem csak a magyar atlétikának ott esetben, hanem a magyar sportnak is. És nekem, mint sportvezetőnek, vagy még sportvezetőnek, nekem ez a legfontosabb. Tehát ezek azok a dolgok. Most az, hogy legyen még egy világcsúcs, persze nagyon jó lenne, de lehet akkor kettő. Azért ez nem ilyen, főleg már az atlétikában, azért láthatjuk, hogy az olimpiai versenyszámokban azért már nagyon szerintem a teljesítőképesség határán van az emberiség, de egy jó magyar eredménynek, egy győzelemnek, egy egyéni csúcsnak én mindig örülök. És még azt is hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy nekem az a fontos, hogy az egy győztes eredmény legyen, vagy dobogós eredmény legyen, hanem hogy a magyar atléta, a magyar sportoló az önmagához képest egy ilyen körülmények között, amire ugye az ember azt gondolja, hogy ez csak segít, azért ez nem így van, tehát azért ez iszonyú teherez, iszonyú stressz is tud lenni, iszonyú izgulást tud kiváltani, hogy a világ legjobbjaival kell valakinek a dobókörbe lépni, vagy betérdelni a rajtgépbe, vagy éppen ugrani. Szóval, ha ezeken túl tud lendülni, az már egy eredmény abban a tekintetben, ahova a magyar atlétikának évről évre el kell jutnia, vagy el kéne jutnia, vagy fejlődnie kellene. És ez a verseny, bocsánat, csak még egy gondot, hogy ez a verseny, ez nagyon jókor jön az idei főversenyünket tekintve, tehát az Európa-bajnokságot nézve, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott, ahol aztán tényleg 40-50 magyar atléta számításaim szerint annyi lehet majd, tehát a 40-50 magyar atlétának minket tényleg megmutatni olyan mezőnyben, amiben talán korábban soha nem versenyzett. És ezek mind-mind fejlődési pontok, fejlődési lépcsőfokok. Úgyhogy én ilyen szemüvegen keresztül nézem, és bízom benne, hogy a Memorial is azért ehhez hozzá tud adni.
Itt a sajtótájékoztató elhangzott, hogy közel 60 magyar versenyző lesz, aki majd rajthoz áll a holnapi versenyen. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor hogyan fejlődött a verseny az elmúlt 16 évben?
Hát így. Kezdtük körbe 10-zel, és most vagyunk 60-nál. Sőt, picit többen, mert ugye lesznek gyerekszámok, stb. Tehát, hogyha az, akkor köszönöm 100 fölött vagyunk, akik valamilyen úton, módon ott lehetnek. Kisgyerekként láthatják majd a nagyokat melegíteni, tehát testközelben, tehát ugyanabban a környezetben tölthetik el a napjuknak a nagy részét. És ez nagyon fontos, hogy minél több ilyen legyen. Nyilván ezt Magyarországon nem lehet minden héten ilyen szintű versenyt rendezni. De ha valaki el tud oda jutni, ahova eljutott Bence, ahova Halász Bence, vagy Attila, vagy Kozák Ruca, és akkor nagyon sok ilyen lehetősége lesz. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És ezek azok, amik az előrelépést, a fejlődést abszolút segíteni tudják.
Az előző percekben többször is utalt rá, de szeptember 1-én lezárul egy 2009 óta tartó, közel 17 éves időszak, hiszen bejelentette a lemondását. Emiatt egy picit más önnek így érzéseket tekintve az idei Gyulai Memorial, mint az utolsó, az Atlétikai Szövetség elnököként?
Nem gondolkodtam ezen így. Én mindig próbáltam magam függetleníteni, tehát, és próbáltam reálisan nézni a dolgokat. Tehát ez a verseny, ez bár a Magyar Atlétika versenyprogramjának és versenyoknak a része, de azért ez egy más szint. És éppen ezért én a kezdetektől arra törekedtem, hogy ez de a Magyar Atlétikai Szövetséghez legyen társítva. Több szempontból is. Pláne most, amikor az ember azért hall ezt-azt a saját tevékenységéről, olyan emberektől, meg olyan orgánumoktól, amelyek, hát nem tudom, finoman akarom, hogy ezek nem tudom, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ilyeneket leírom, de ez egy másik kérdés. A sportvezetői státusz is olyan, mint a sportolói. Van egy eleje, és van egy vége. 16-17 év, ez egy hosszú időszak volt, és abszolút el tudom fogadni, hogy kell a változás, a vérfrissítés, a megújulás. Azt gondolom, hogy van egy olyan fiatal szakemberi réteg, akik talán most megértették, hogy mi forog kockán. És bízom benne, hogy sikerrel is járnak majd azon a napon, amikor sikerrel kell járni.
Takács Boglárkával beszélgettünk az idei Gyulai Memorial előtt. Ismételten Magyarországon versenyezhetsz, jön egy újabb gyulai, visszatérő vendég vagy. Mik a várakozásaid az idei verseny előtt?
Nagyon bízom benne, hogy idén végre először úgy összeáll az a futás, amit szeretnék, és amit érzem, hogy bennem van, és egy olyan eredményt tudok majd holnap produkálni, amire büszke lehetek a verseny után, mert bár minden évben nagyon várom a Gyulai Memoriált, és minden évben nagyon erős a mezőny, és minden évben úgy érkeztem eddig, hogy jó állapotban érzem magam, és hogyha minden körülmény adott, akkor lehet jót futni. A pálya gyors, az időjárás valószínűleg általában jó szokott lenni, úgyhogy minden adott, de még valahogy eddig az extra elmaradt, amit magamtól várok, és amit egyszer szeretnék hazaiközönség előtt a Gyulai Memoriálon futni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az idei év lesz az áttörés, ahol sikerül elérnem.
Most nem augusztus közepén, hanem július végén van a verseny, vagy inkább július közepén. Segítheti azt, hogy kijön belőled az eredmény, hogy talán nem annyira késő időszakában vagyunk a szezonnak?
Minden szezon más, és minden szezon máshogy épül fel, és máshol van a csúcspont, máshol van a főverseny, amire készülünk, és ez alapján szokták elhelyezni a Gyulai Memoriált is, úgyhogy szerintem az, hogy most a szezon melyik részében helyezkedik elő, magában nem ad hozzá pluszt, vagy veszel semmiből. Olyan szempontból ez most már egy nem az első versenyek között van, tehát már mindenkinek azért van a szezonban rutinja, versenytapasztalata, meg a forma már így elkezdett alakulni, vagy dolgoznak rajta. Ugye nekünk az Európa-bajnokság augusztus elején lesz, körülbelül 2-3 hét múlva, úgyhogy az ami a fő versenyem az idei évben, és arra ez a Gyulai Memorial egy tökéletes lépcsőfok és egy állomás. Nekem most az elmúlt 2 hétben egy kisebb szünetet tartottam a versenyzéstől, mert elég sok versenyem volt már április végétől egészen június végéig, és most pedig egy 2 hetes edzésblokkból jövök vissza, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudok visszatérni a versenyhez. Nyilván ez nem egy óriás kihagyás, de így a verseny szezon is úgy épül fel, hogy vannak, amikor edzek egy kicsit, és amikor utána versenyzek sokat, és utána megint egy kicsit most vissza kell térni az edzéshez, hogy az Európa-bajnokságra kijön az, aminek ki kell. Az edzés eredmények alapján jó formában vagyok, remélem, hogy ez majd holnap az eredményen is látszani fog.
A fedett pályát is ide vesszük, akkor szerintem elég erősen kell keresni azokat a versenyzőket, akiknek nálad több versenynapja vagy futása van az idei szezonban. Hogy bírod ezt a fajta sorozat terhelést?
Igen, kifejezetten sokat szoktam versenyezni, ezt most már így évről évre láthatja mindenki, meg én is tapasztalom, hogy elég sokat beválunk, és az edzőmnek az a szemlélete, hogy a verseny a legjobb edzés, úgyhogy emiatt versenyezem ilyen sokat. Általában jól bírom, néha azért be tudok sokalni, amikor így egymás után tényleg nagyon sok van, és mondjuk bejönnek még olyanok is, amiket nem terveztünk be, de nyilván Diamond League-et nem lehet visszamondani, szóval vagy hát nem érdemes, úgyhogy ilyenkor azért még tud sűrűsödni a versenynaptár, úgyhogy most is így pont jókor volt ez a kis pihenő, úgymond ez a kéthetes csak edzésre fókuszálás és kis újra az edzésbe visszatérés, mert most így úgy érzem, hogy még jobban felfrissültem mentálisan is, és még éhesebb vagyok a jó eredményre, és még jobban várom azt, hogy folytatódjon a szezon, és fussak majd valahol valami nagyon jót.
Molnár Attilával beszélgetünk, aki az idei gyulai memóriára friss országos csúccsal érkezik. Kezdjük ezzel, hogyan nézett ki neked a néhány nappal ezelőtti monakói verseny, mert ha jól olvastam, akkor ez nem volt előre betervezve a naptáradba?
Nem, ez egyáltalán nem volt betervezve. Pénteken volt a verseny, szerdán reggel tudtam meg, hogy versenyezni fogok, úgyhogy úgy alakítottuk át a versenyt, az edzéseket. Edzőm nagyon hamar tudott alkalmazkodni ehhez, neki nyilvánvalóan ebben több tapasztalata van az utolsó pillanatos, nem lemondások, hanem ilyen bekerülések kapcsán, úgyhogy teljesen megbíztam benne, amúgy is bízom benne, hogy a kezébe adom a sorsomat, így ezen az atlétikai sorsomat. Nem volt egy perc is nekére. Ha ő azt mondta, hogy ez jó verseny, és menni kell, akkor menni kell, és igaza lett. Úgyhogy én nem fogom kétségbe, és eddig se mondtam, ezután se fogom kétségbe vonni az ő szakmai tudását. Igen.
Nyilván az időeredmény is fantasztikus, ez a 44,47 század, de milyen volt a hangulat? Azért Monakóban versenyezni nagyon különleges lehet.
Igen, azért furcsa volt, hogy az Monakó, én nem gondoltam volna ide januárban, hogy én Monakóba fogok eljutni, bárhogyan, turistaként vagy valahogy. Tehát azért megtiszteltetés volt, és élni akartam a lehetőséggel, éltem is, ennek örülök. Ez még mindig megvan bennem, ez a tulajdonság, és igyekeztem meghálálni a versenyrendezőségnek, hogy adtak bizalmat, és örültem neki.
Már jó néhány hónapja Hollandiában készülsz. Az eddig időszaknak mik a tanulságai számodra a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozni, és külföldön élni?
Én úgy gondolom, hogy ha szívem lelkemet beleadom, és konzisztensen azt csinálom, amit kér, és meg aztán magam extraját is beleteszem, és nem ismerek olyat, hogy kifogás, nem ismerek olyat, hogy egy napot is elcsalok, vagy egy napot is így úgy csinálok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy ott legyek. Én azt gondolom, akkor már van az eredménye ennek a munkának, és ez még csak az eleje ennek az útnak, és elképesztően várom, hogy mi lesz a vége. Jó helyen vagyok.
Mi az, amit fizikálisan és mi az, amit mentálisan tanultál ezek alatt a hónapok alatt?
Fizikálisan erősödtem nagyon sokat, és fizikálisan azt mondanám, hogy eddig is rengeteg erőt tettem az edzéseimbe, csak mondjuk úgy, hogy a súlyokat nem jó irányba mozgattam, most legalább valaki irányba rendezgette azt, hogy mit és merre hogyan toljak, és most már a fejlődés az zavartalan. Nem azt mondom, hogy ez a világ nem biztos, hogy ez a világ legtökéletesebb edzésmódszere, de a 95%-a biztos vagyok benne, hogy a helyes úton halad, és nem azért, mert tudnám, hogy az 5% nem helyes úton halad, csak nem akarok olyan egoista lenni, hogy azt higgyem, hogy ez ennél nincsen jobb. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent jól csinálunk, hanem mindent, és tényleg elképesztően várom azt, hogy mi lesz még ebből.
Mennyi időd van Magyarországra hazajönni, és hogyha kevés, amit úgy tűnik, akkor a honvágy, meg ilyen dolgok mennyire nehezítették az első hónapokat?
Azt mondanám, hogy nagyon. Az első hónapokat talán még pont nem. Utána ütött be egy fél év után, hogy basszus, én eljöttem otthonról. Az első hónapokban le voltam kötve a rengeteg új ingerrel, a megfelelési kényszerrel, és azzal, hogy beilleszkedjek minél hamarabb. Egy másodperccel és egy nappal se több időbe teljen az, hogy komfortzónámat elérjem így nagyjából Hollandiában. Utána fél év után rájöttem, hogy azért mégiscsak egyedül vagyok, nincsenek velem magyarok, nincsenek velem szeretteim, és azért voltak hosszú éjszakák. Talán a megérkezésem éjszakája Hollandiába volt ilyen, hogy innen már nincs visszaút, és akkor nehéz volt kicsit belegondolni, hogy ez az út eleje, és ez egy hosszú út lesz, és mire vállalkoztam, de tudtam, hogy mire vállalkoztam, csak nyilván voltak pillanatnyi ilyen megingások, de azt nem mondanám, hogy egyszer is fenyegetett volna az a veszély, hogy hazaköltözzek.
Ha ezen a szemüvegen keresztül nézed, akkor különlegesebb lesz ez a gyulai számodra, mint az összes eddigi magyarországi futásod?
Igen, azt mondanám, hogy ez most kiemelt figyelmet kap. Nem azért, mert mindig a következő kapja kiemelt figyelmet, hanem eddig is az életemet tettem rá, de most már tényleg az életemet tettem rá, és holnap szeretném ennek a ezt így megmutatni azoknak, akik nem látták a felkészülésem minden napját, mert hát miért látnák, és ők csak azt látják, hogy mit futok a pályán, ami érthető. Nagyon várom azt, hogy holnap ezt ki tudjam adni a szívem lelkemet a nézők elé.
Beszéltél arról most, hogy megfelelési kényszerrel mentél ki, meg hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idődet lekösse. Azért, amikor mondjuk futsz egy kontinens csúcsot, akkor úgy azt érzed, hogy a saját magadnak támasztott elvárásoknak maradéktalanul meg tudsz felelni?
Maradéktalanul nem akkor felelek meg, hogyha elérek egy időeredményt, hanem akkor, hogyha mindent kiadtam magamból, és nem volt más. Az Európa csúcs napján úgy estem be a célba, úgyhogy ott mindent ki tudtam adni magamból. Nyilván nem annyira ritka ez a fajta mentalitás, nem, tőlem ez egyáltalán nem áll távol, csak néha van, amikor nem tudom kihozni magamból a legtöbbet, bármilyen oknál fogva, vagy elrontok valamit, és akkor nem vagyok azért annyira elégedett időeredménytől függetlenül, és a monakói versenyben is azt éreztem, hogy ebben volt még bőven hely a fejlődésnek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mi lesz itt holnap.
Talán most ilyen szempontból nézve akkor nem is feltétlen az időeredmény lesz a fontos a Gyulain, hanem az, hogy kicsit magadba szívd a magyar közönség támogatását és a hazai ízeket.
Igen, szeretném menni minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyi.
Halász Bencével beszélgetünk, aki tavaly megnyerte a Gyula István atlétikai magyar nagydíjat. Hogyan tekintesz vissza az egy évvel ezelőtti versenyre, hiszen elképesztő volt az a dobás, amit elértél?
Visszagondolva igazából hidegrázós élmény, nagyon sokszor visszanéztem azt a dobást, hogy technikálisan mi lehetett az az elem, ami miatt odáig repült ez a kalapás, de mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy semmi különöset nem csináltam, vitt a szívem előre, meg vitt a szurkolás, amit az óriási szurkolás, amit előlátóról kaptam.
Hogyan értékeled az azóta eltelt időszakodat? Ha a szezon eddigi részét nézzük, akkor fokozatosnak tűnik az az építkezés, amit bemutatsz.
Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet, hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem hogy 82, hanem még messzebb is elmehet ez a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
Ma még vissza fogod nézni a tavalyi felvételeket, hát ha egy kis extra erőt merítesz belőlük?
Valószínűleg vissza fogom nézni, igen. Kíváncsi leszek, hogy ma látok-e majd valami különöset.
Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa-bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont hogyan segíti a felkészülést?
Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy hónappal korábban vannak a világversenyek, az nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz a mostani versenyeredményémet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni, hiszen nagyon sok, nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitásról még csak álmodoztunk.
Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapásvetés még ebből is kiemelkedik. A világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként hogyan fogod fel?
Nyilván motiváció számomra maga az a tény, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
Talán azért is különleges lehet az idei verseny, mert ez lesz az első, hogy úgy lépsz dobókörbe, hogy Zsivócki Gyuláról van elnevezve a Nemzeti Atlétikai Központ, aki a sportágad egyik korábbi képviselője. Ez neked, mint kalapásvető, jelente bármi extra motivációt, vagy hogyan állsz ehhez?
Abszolút, hiszen pont tegnap meséltem az egyik ismerősömnek egy sztorit a Zsivócki Gyula bácsiról, hogy ő milyen kitartással bírt, és mindenféleképpen megtisztelő szerintem magyar kalapácsvetőként ilyen neves helyszínen versenyezni.
Tóth Annával beszélgetünk, aki holnap a 100 méteres gátfutás női mezőnyében méreti meg magát. Ismételten itt van a Gyulai Memoriál. Tavaly 13 másodpercen belül futottál. Hogyan várod a versenyt és azt, ami holnap lesz majd az atlétikai központban?
Nagyon várom a holnapi napot. Úgy gondolom, hogy a Gyulai Memorial az egy tökéletes verseny így minden atléta számára, főleg így az Európa-bajnokságra nézve is ez egy tökéletes főpróba ráhangolódás lehet. A tavalyi Gyulai Memorialon nagyon jól sikerült. Nem sikerült egyéni csúcsot futnom, de úgy gondolom, hogy magamhoz képest egy egész jó futást tudtam nyújtani. Nagyon remélem, hogy a holnapi nap is sikerül majd valami hasonlót elérni. Nagyon bizakodóan várom.
Az elmúlt napokban volt mondjuk így időd egy kicsit elgondolkodni a tavalyi versenyen, akár az, hogy a hangulat, amire lehet majd számítani, vagy erre kell külön készülni magyarként?
Egyértelműen kell, de már mind csak pozitív értelemben. Én nagyon szeretem, hogyha tényleg a magyar közönség előtt futhatunk, mindig annyira fantasztikus hangulatot is, akkora lendületet tudnak nekünk adni így a verseny alatt, hogy az tényleg szavakból se lehet önteni. Az elmúlt napokban gondoltam, és egyre jobban felelevenednek bennem ezek a pozitív jelzések, úgyhogy nagyon várom már, hogy a holnapi Gyulai Memorial milyen lesz.
Hihetetlen erős lesz a mező, hogy a ti kategóriátokban is olimpiai, világbajnoki érmesek, hihetetlen idővel rendelkező sportolók. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy tényleg nem túlzás, hogy a világ legjobbjai mellett futsz néhány pályával?
Ezt én egy nagyon jó lehetőségnek fogom fel. Futottam már erős mezőnybe, de úgy gondolom, hogy ez eddig a valaha volt legerősebb futamom, amiben rajtozálhatok. Próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, és hogy tényleg ez jó hatással legyen rám. De egyébként azért jó a gátfutás, mindenkinek megvan a saját maga pályája, így mindenki egymástól független. De egy hatalmas dolognak élem meg, hisz tényleg a legnagyobb példaképeim is itt lesznek ebbe a futamba, és nagyon jó érzés, hogy ennek a részese lehetek.
Május végén 200-ra futott el az egyéni csúcsattól, 12,79-at. Hogyan látod az eddig eltelt hónapokat és azt a fajta építkezést, amit elkezdtél?
Most egy kicsit máshogy építettük fel a szezonnak az elejét, sokkal többet versenyeztem, mint az elmúlt években, de ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, hisz tényleg mindenre fel vagyok már. Nem is az, hogy mindenre, de szinte mindenre fel vagyok készülve, hisz futottam már szembeszélbe, hátszélbe, melegbe, vagy esetleg hűvösebb időjárás körülményekben, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, illetve 200-ra futottam kétszer is az egyéni csúcsomtól. Úgy gondolom, hogy ez kellő bizalmat ad ahhoz, hogy igenis képes vagyok arra, hogy idén is sikerüljen megdönteni az egyéni csúcsot. Ez nem egy egyszerű feladat, azért mindennek össze kell állni ahhoz, hogy tényleg kijöjjön egy jó futás, de nagyon bizakodó vagyok, mert jól sikerültek az elmúlt edzéseim.
Tavaly itt a korosztályos versenyek miatt a nyarad elképesztően sűrű volt, beszéltél is arról pont a Gyulain, hogy jól fog esni néhány nap pihenés. Most az, hogy ezt a sorozat terhelést áttettétek a szezon elejére, ez miben változtatja meg mondjuk az egész szezonodnak a dinamikáját?
Igen, idén egy kicsit ez máshogy épült fel. Ennek ugye több oka is volt, leginkább az, hogy az elmúlt években még az utánpótláskorú világversenyekre is készültünk, illetve próbáltunk ugye a felnőtt világversenyekre is kvalifikálni, tehát így a szezonom nagy közepétől a végéig nagyon erős volt és nagyon intenzív volt, és emiatt kénytelenek voltunk ugye a szezon elején egy kicsit visszabenni, nem annyit versenyezni. Ugye ez az idejében most másabb. Nagyon sokszor volt az elmúlt időszakban olyan, hogy edzésen sikerült megcsinálnom valamit, amit versenyen nem, ezért úgy döntöttünk, hogy ha minél több versenyen vagyok, minél többször rajtozálok, akkor hát a kijön belőlem egy jó idő. Úgyhogy nagyon reménykedem, hogy ez így is lesz.
Kozák Lucával beszélgetünk, aki Tóth Anna mellett másik magyarként méreti meg majd magát a 100 méteres gátfutás versenyében holnap. Visszatérő vendége vagy a Gyulai Memoriának. Hogy várod az idei versenyt? Már megszámolni is nehéz, hogy ez neked hanyadik lesz.
Igen, szerintem Halász Bencivel versenyzünk, talán még Kőbágó Zoltán az, aki hasonlóan sokszor indul Gyulai Memoriálon, mint mi. Ez egy mindig nagyon különleges pont a szezonban, hiszen azért ritkán van az, hogy hazai közönség előtt, de igaz nemzetközi mezőnyben egy nagyon magas színvonalú versenyen tudunk versenyezni, úgyhogy szerintem most 12. éve, hogy itt vagyok, úgyhogy nagyon, nagyon örök és nagyon hálás vagyok neki, és nagyon várom a holnapot.
Ebből a 12 évből volt már olyan erős mezőn, mint a holnapi, mert ez egészen kiemelkedőnek tűnik.
Szerintem egyszer, most már meg nem mondom, melyik évben volt egy has, az akkor nyilván a nőgáta, azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs, akkor a Massai Russell. Szerintem egyik évben volt egy hasonlóan erős mezőny, de nyilván ez a holnapi, ez egy mondjuk egy Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny, úgyhogy ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyen együtt futni.
És az idei szezonod is erős, hiszen új országos csúcsot is futottál 12.66-tal május végén. Hogyan látod az elmúlt hónapokat? Azért van már jó néhány verseny a lábadban.
Igen, igazából nem feltétlenül ott terveztem futni országos csúcsot, ahol sikerült. Úgy voltam már májusban is, hogy bármelyik versenyben benne van egy 80-on belüli futás. Ez 70-en belül lett szerencsére, de ennek csak örülök. Nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám még a szezonomat időeredményben is. Én így úgy érzem, hogy mentálisan, meg fizikálisan is nagyon kiegyensúlyozott vagyok, úgyhogy ebből csak jó eredmények jöhetnek ki.
Anélkül nyomást helyeznék rád, de azért, ha már így mondtad, hogy nem ott akartál országos csúcsot futni, vannak hasonló terveid holnapra?
Nyilván minden versenyen úgy állok oda, hogy országos csúcsot, tehát egyéni csúcsot szeretnék futni. Általában nyilván a körülményeken nagyon sok múlik. Holnapra azért jó időt mond, nem mond nagy szelet, a pálya az egy gyors pálya, úgyhogy a körülmények adottak, nyilván egy gátfutás itt nagyon-nagyon apró dolgokon múlik, nagyon sok minden, úgyhogy nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
Bátori Liliannával beszélgetünk, aki holnap magasugróként fogja megméretni magát a Gyula István Memoriálon. Milyen várakozásai vannak a versennyel kapcsolatban? Az legrangosabb magyar verseny indulszónak.
Igen, hát remélem az, hogy otthon versenyezhetek egy ilyen hatalmas stadionban, ami remélhetőleg nagyon sok emberrel lesz tele. Remélem a legjobbakat fogja belőlem kihozni, és tényleg plusz energiát fog adni az, hogy tényleg itthon versenyzünk. Igen, nagyon várom már.
Beszéljünk egy picit a sajtótájékoztatóról, mert azért nem sok magyarnak adatik meg a karrierje során sem, hogy olimpiai és világbajnokok mellett ülhet egy asztalnál, csak a teljesség igénye nélkül. Nicola Olislagers, Armand Duplantis, Nina Kennedy. Milyen érzés volt neked ez a néhány perc?
Hát nyilván nagyon megtisztelő, hogy ilyen emberek mellé beülhettem, és én is megosztottam a gondolataimat, és meghallgattattam őket tényleg. Őszintén, amikor ide jöttem, nem tudtam, hogy kiket fognak beültetni mellém, de nem gondoltam, hogy ennyire kiváló emberekkel fogok együtt lenni. Nem tudom, annyira igazából szintén nem izgultam, mint gondoltam, hogy fogok. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, hogy meghallgattam, hogy ők hogy vannak, hogy érzik magukat, milyen a verseny. Igen, én nagyon élveztem igazából.
Volt esetleg olyan gondolat, amit magaddal tudsz vinni bármelyiküktől? Azért itt Olislagers leszámítva elég más sportágokból érkeznek, de gondolom vannak közös dolgai a sportolói létnek.
Igen, hát azért ugye a távol és a hármas ugráson kívül viszonylag hasonló a rúd és a magas ugrás, annyiban, hogy tényleg az, hogy általában egy rontott ugrással fejezed be, vagy nem is egy, de inkább három rontott kísérlettel fejezed be a versenyedet, és tényleg az, hogy utána, ha megnézed, akkor látod, hogy mi az a hiba, amit még ki kell javítanod, és tényleg az, hogy ők ugye a két ausztrál lány most úgy vannak, hogy nekik nincsen kifejezett főversenyük, de az, hogy ezt az évet arra használják fel, hogy azokat a hibákat, amik vannak, azokat kijavítsák, hogy nyilván a jövőre a VB-re, és utána meg az olimpiára a legjobbakat tudják nyújtani.
Egy centire ugrottál az egyéni csúcsattal idén. Hogyan látod a szezonod eddigi részét? Mik azok a dolgok, amire mondjuk a hangsúlyt helyeztétek?
Téli szezonom már így lassan, már két éve eléggé jól megy. Nyáron még nem volt túl sok versenyem, meg elég későn kezdtem versenyezni, és ezen a két versenyen, ahol voltam, ott se volt a legideálisabb mint egyik helyen, az időjárás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most holnap szép időnk lesz, nem lesz eső, nem lesz iszonyat meleg, és jót fogok tudni ugrani.
A Gyula István Memorial versenyt holnap majd 16 órától valójában itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük, érdemes tehát figyelni majd a Hazafutás című műsort, ahol már elkezdődik majd a maratoni közvetítés sorozat. A pontos idő 21:08.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
A műsorvezető Katona László. Magyar úszók külföldön és itthon is készülnek a közelgő párizsi Európa-bajnokságra. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint többen is biztató formát mutatnak. A szakember a Nemzeti Sportrádió vasárnap reggeli műsorában nyilatkozott a legaktuálisabb kérdésekről. A riporterek Erdei Márk, Kovács Erika és Gyurta Gergely.
Hát sok mindennel kezdhetnénk, nyilván célszerű lenne úszással, de hát, hogy csak rendeznek egy világbajnokságot, és úgy hallottam, hogy még versenyben van az a csapat, amelynek Csaba Bá szurkol. Igazak ezek az információk?
Hát több szimpatikus csapat van, de hát nem titok, igen, az angoloknak szurkolok, és nem semmi, azt hiszem elég régen voltak, hogy ők bekerültek a legjobb négybe, és hát már azért régóta aktuális volt.
Hát nem mostanában.
Ugye zajlik Münchenben egy ifjúsági vagy junior, ezt mindig sose tudom, hogy pontosan melyiket használják az úszók, mert egyik sportág ezt használja, másik azt. És akkor az első négy napon volt egy-egy érmünk minden nap, aztán tegnap belehúztunk, mert még négyet szereztünk hozzá. Aminek én külön örülök, nem szoktunk különbséget tenni, de már évek óta úgy hiányoljuk az igazán nagy átütést női vonalon, és most itt azért a lányok kitesznek magukért, nem mellesleg a fiúk is. Szóval, hogy most így a vége előtt egy nappal, hogy látod a fiataljaink szereplését Münchenben?
Hát nagyjából azért sok minden előre látható volt, és ez egy olyan verseny, ahol azért viszonylag korai fiúk, lányok is sikeresek lehetnek, aztán felnőttben nem. De a mieink azért általában, akik eljutnak idáig, hogy ifjebbén érmet nyernek, azok felnőttben is főszereplők lesznek. És nem véletlen, hogy idén egyéb megfontolásokból is a felnőtt Európa-bajnokságon is lehetőséget kapnak. Azok, akik itt kiválóan szerepeltek, ezt azért nagyjából igazolja, amit előre láttam. Úgyhogy egyébként nagyon jó versenyek vannak, hosszú idő után teljes az Európa-bajnokság, részt vesznek az oroszok, mindig hagyományosan nagyon erős csapata jönnek, és az éremtábla élén szoktak végezni. Itt vannak a beloruszok és a többi hagyományos ország is, hát ez egy alapsportág. Ez ugyanúgy néz ki, mint egy felnőtt EB, csak fiatalabbak csinálják.
Jakub Vivian visszatérhetett régi önmagához, hiszen azért 200 méteres pillangóúszásban aranyérmet szerzett, 800 és 1500 gyorsan ezüstérmes, illetve 400 vegyesen is nyert egy ezüstöt. Az ő időeredményeivel, illetve a formájával mennyire elégedett a kapitány úr?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a felkészültsége az a régi. A formája az már majdnem a régi, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár ezt korábban is jeleztem, a felnőtt országos bajnokságon nyugodtan mondhatjuk, hogy visszatér. Kiegyensúlyozottan versenyez, a hatalmas harcos, és hát a legkeményebb, nem kell mondanom, a legkeményebb számokat úsz a sorozatba.
Azért ebből lehet építkezni, hiszen ha ennyire sokszínű úszóról van szó, azért a felnőtt mezőnyben lehet egy kicsit válogatni, hogy melyik versenyszámot válassza majd, hiszen azért láthatjuk, hogy az európai mezőny most egy kicsit felerősödött a hölgyek szintén is.
Hát felerősödött, de azért a férfiak még a felnőtt mezőnyt mindig dominálják, hiszen az Európa baj, az olimpián is, ha visszanézzük, a gyorsúszás kivételével mindent európai nyert, és a gyorsúszásban is az a Popovics meg a Martens révén, ott is volt európai arany, hogy az Európa az brutálisan erős, ott ők a világ éle. A nők meg hát azért kezdenek fölzárkozni, elég arra utalom, hogy a legutóbb Rómában a holland hölgy világcsúcsot úszott, úgyhogy jönnek vissza persze, és hát ez azt jelenti, hogy nem lesz könnyű ott sem döntőbe kerülni. Ez, ahogy mondtam, hosszú idő után az első teljes Európa bajnokság lesz, ahol mindenkinek ez az év fő versenye.
Csaba, nyilván majd a mieinkről is beszélünk, de nem állom meg, hogy ne kérdezzelek meg Summer McIntosh 200 pillangós 2.01 közepe világcsúcsával, mert az egy űridő volt már, az a 2009-es szuperdresszes is várható volt, vagy te számítottál arra, hogy valamikor McIntosh ezt eléri?
Hát olyan, hogy hogy bármi várható tőle, mint nálunk a két top, a Kós meg a Milák, akármit húznak, az ember csak hüledezik. Uh-huh. De hát a McIntoson régről látszik, hogy egy kiugró tehetség, és szemben egyéb esetekkel, amikor a férfias külső miatt egyéb gyanú is fölmerül, ez
be azt mondom,
bár az ízlések és pofonok különbözőek, de ez egy bomba jó csaj, ez a látható.
Egyetértünk, Csaba bácsi, egyetértünk.
Na jó, ha most vissza Münchenbe, ugye Jakru Vivianre rákérdezett, Gege, én rákérdeznék a másik lányunkra, Kokas Fannira is, és az edzőjére, Verasztó Zoltánra, azért az megmutatja, hogy azért Zolibán nagy, valamit nagyon tud. Hogy egy kicsit őt is dicsérjük.
Hát igen, és ez már megint egy üzenet azoknak, akik azt a rendszert minden ízébe le akarják bontani, aminek az elmúlt 50 év sikerek köszönhető, és annak a rendszernek szintén a következménye, ami nélkül itt az egész magyar úszás nem lenne, meg személy szerint sokan nem. Tehát nekem ez nem volt meglepetés, én láttam őket, ahogy készülnek. Ugye tudni kell, hogy Verasztó Zoltán nyugalmazott sebészfőorvos, és nem a sebész szakmát, hanem újra elővette az úszóedzőit, és gyakorlatilag mint egy családfő ezek a lányok a megható nézni, hogy persze kőkeményen dolgoznak. Korábban is nagyon bírtam azt a két lányt, ugye, mert aki tavaly Eljófot nyert, a Kertész Boroka is azért, uh-huh, hogy akkor nyert bronzérmes lett 200 pillangon, és még jövőre is bőveni fi lesz, úgyhogy úgyhogy a Kokas Fannira visszatérve, hát ő neki meg a szüleit, tehát az édesapját, meg annak a testvéreit én tanítottam meg Gusztáv Fradiba, úgyhogy erősebb érzelmi kötődés is van, és itt nem részletendő okoknál fogva egyszer a nagypapája pedig az életemet mentette meg. Úgyhogy, és egy brutális nagy csata volt őten, egy hihetetlen szoros küzdelemben, az egy szívet melengető volt azért is, mert ez egy olyan győzelem volt, amit a magyarok szoktak, szóval sok esélyes, bizonytalan kimenetelű, nagyon szoros csatába állt helyt, és ahogy a magyarok szoktak, én ahonnan álltam, onnan úgy látszott, hogy ez is, de megint az a parádés benyúlás, ami a legtöbb magyart jellemzi, aranyérmet hozott, úgyhogy nagyon örülök, hogy azt a helyszínen láthattam, és én azt gondolom, hogy itt még lesz előrelépés a Verasztó csapatba, és nem csak azzal a két lányal, akit most láttak, úgyhogy akik őt nem nagyon kedvelik, azoknak ez nem jó hír, de sokszor fogják még hallani a nevét.
Én úgy emlékszem, hogy Csaba bár ezt a legutóbbi látogatás, akkor itt nálunk is már pedzegette, hogy ott nagy dolgok vannak abban az úszodában és Verasztó Zoltán kezei alatt, de most beszéljünk kicsit Antal Dávidról, aki ugye címet védett, tavaly is nyert, idén is, hasonló időeredménye ráadásul, mint tavaly. Mennyire lehetett neki vajon nehéz az, hogy címet kell védeni? Azt mondják, hogy mindig az a legnehezebb, nem pedig egyből megnyerni, hanem a címvédés.
Hát egyik se könnyű, azt tudom, jól tudod, úgyhogy aztán ezzel el lehet-e filozófálnunk, de a lényeg az, hogy azért ez megint azt mutatja, hogy a rendszerünk azért annyira nem lehet rossz, hát korábban az én Nyírbátor nem volt fönn az úszósport térképén, tehát gyakorlatilag, ha van egy ilyen kiugró tehetség, mint a Dávid is az gyakorlatilag Magyarország bármelyik szegletébe följuthat nagyon magasra. Kiváló edzője Kaliba Viktorral régóta követhetjük a munkájukat, és hát nem is vállalta túl magát, mert én beszélgettem vele kint többször, most volt a kis érettségie, kisebb betegsége volt, mert ő egy elég szűk programot bonyolult, mert ez a fickó azért kiválóan úszik háton, és szerintem nem lett volna kisebb esélye, mint pillangon, de ezúttal nem tudott többet vállalni, és így is nagyon szép, amit csinál.
Ez teljesen jó egyébként, hogy valaki belátja, hogy éppen most mit tud vállalni. Nem csak egy pillanatra eljöve az ifiktől, és a 200 pillangónál maradva, tudom, hogy veled is beszélgettünk erről, hogy Kós Hubert kísérletezik. Mit szólsz ahhoz, hogy most már ki is mondja, hogy egyértelműen Los Angeles kapcsán kis próbálkozik Párizsban, hogy még mit tud a 200 hát mellé oda tenni, olyan számot, amiben esélye is van elsőre nyilván a döntőbe jutásra, de valami sokkal többre.
Hát ez egy komolyabb kérdés, szóval én nem akarok nagyobb terhet rakni rá, vagy itt nem plegykálkodni, de hát láthatólag ilyen Michael Phelps-szerű történetre készül. az Európa-bajnokságon is 6 egyén és egy váltószámba fog indulni. A meglátásom szerint ő azzal kísérletezik, hogy ilyen csúcsterhelésben mennyit bír el, mert azért ugye itt háromszor kell leosztani egy számot, és harmadjára osztják az aranyérmeket, és ha bevállalt ezt a 6 számot, illetve a váltó döntőt, az 19 rajt, a Michael Phelpsnek Pekingben is csak 17 volt, tehát idézőjelben mondtam a csakot, ő nyilvánvalóan kísérletezik, hogy hol vannak a határai, az meg, hogy a pillangót szereti, arról már korábban beszéltünk, aki azt nem szeret, és van esélye, és nem próbálgatja, az nem ember. Tehát ez egy uszodai mondás, és nem véletlenül. Még egyszer megemlítem, már elmondtam többször, több helyen, hogy a legnagyobb magyar úszóink, akik nem pillangúszók voltak, azok is mondjuk az Egerszegi, a Dalnyi, vagy akár egy Hargita is, ezek mind pillangón is legalább Európa bajnokok voltak, és nem szoktam külön kihangsúlyozni, hogy a Darnyi, aki veretlen bajnokként vonult vissza, mint vegyesúszó, egyszer pillangón egy VB-n odaállt, azt mondta, hogy pillangón a bronz is kell neki. Tehát ez nem egy meglepetés, hogy a Kós is, aki a belúszás kivételével mindenben világklassz is, és azért most már mellensolja rossz, ha valaki visszanézze a tavalyi VB-döntőt 200 vegyesen.
Csaba bácsi, nekem muszáj lesz megkérdeznem, mert ott motoszkál már régóta a fejemben, hogy a párizsi Európa-bajnokságra kiszabott szintidők, korábban nem volt rá példa, hogy egy Európa-bajnokságra ilyen erős szintidőket határozott meg a Magyar Úszó Szövetség, illetve a szövetségi kapitány. Csaba bácsinak honnan jött és miért pont ez az év, és hogy jött ez az egész, hogy ennyire erős lesz az EB-re való kijutás?
Illetve azt tegyük hozzá, hogy ugye azért is, hogy most már nem veszed figyelembe az előző évi világversenyt, hanem szeptembertől ketyeg az óra.
Hú, az sok kérdés. Jó, menjünk sorba. Én nagyon csodálkozok, hogy bárki is meglepődött. A szintidő megállapítása ugyanúgy történt, hogy az elmúlt 50 évben mindig. Illetve hát ugye miután az olimpiára, a VB-re most már nem lehet nevezni, akik bizonyos szintet nem érnek el, és azok is egyre erősebbek, gyakorlatilag az Európa-bajnokság maradt, ahol ezt mindig követtük. Kérném, a szintidőt nem én állapítottam meg, hanem a ranglista. Na, ilyenkor egy Európa-bajnokságra megyünk, a szintidő az, hogy döntőbe tudjon valaki kerülni. Annak meg az idő eredménye, amit szintnek megszabunk, az előző évben az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve, mert ugye annyi juthat a döntőbe, a 8. helyezetnek az ideje. Nem én szabtam erőszintet, az úszás erős önmagába, és folyamatosan erősödik. Tudomásuk kell venni. Ha pedig nem így gondolkoztam volna, akkor sokan meglepődtek volna. A másik, én nem akarok indulatot kelteni, és egy másik témát kibontani, de én megértem azt, hogy ma a magyar élsportban, megérzem, azért korábban is így volt, csak más oldalakról, nagyon jól lehet élni, és nagyon jól meg lehet élni. És nem akarom mondani azt, hogy általában azért kimagasló sportolók a pályafutásuk végén kerül problémába a vezetés, vagy elsősorban a kapitány. Egyszerűen azért, mert megértem, hogy ezt az életformát, ezt az életszínvonalat senki nem akarja föladni. De akik túl vannak a zeniten, vegyék tudomást, hogy nem megy az, ami régebben elmeltett esetleg, hogy egy éven keresztül nem csinálunk semmit, utána odállok, aztán vagy sikerül, vagy nem, és hanem ugyanúgy megy tovább minden. Ezért valóban az igazi újítás az volt, hogy az Európa bajnoksághoz a tavaly a világbajnokságon úszott idők, azokat nem fogadtam el, és ha ezt nem így tettem volna, akkor könnyedén bekerült volna két olyan úszó az Európa bajnoki csapatba, aki nem tudott bekerülni, vagy azok közül az egyik a közelébe se volt. Tehát meg fogják látni az EB után, hogy nagyon is indokolt volt ez, és emellett egyébként pedig kiviszek 6 olyan fiatalt, aki ifi. Azok közül mondjuk a Jakla, az már felnőttbe is letett az asztalra, az Antal Dávid és a Rácz Zsombor, akik tavaly lettek ifjúsági Európa bajnokok, és Lám, akit én még a tehetségesnek hittettem és beraktam az EB csapatba, Kokas Fanni is ifjúsági Európa bajnok lett, valamint Kertész Boroka is, hozzátéve, hogy ezek a fiatalok egy számot úszhatnak az EB-n. Egész egyszerűen azt akarom, hogy lássák, hogy itt még van feje, mert azért úszásban, aki ifi EB-re eljut, már egyáltalán aki eljut, de pláne aki ott érmes vagy bajnok lesz, a mögött legalább 10, de sokszor több év munkája van, és nagyon nagy dolog, már itt is mondtam az interjúban, olyan, mint a felnőtt ebbezőként, és szoros versenyek, háromszor kell úszni, nehéz egyáltalán döntőbe menni, ott osztják az érmeket, és akarom, hogy ne hátradőljenek, mikor egy ilyen sikert elérnek, ha nem lássák a felnőtteknél, hogy egyrészt ugyanúgy zajlik ott minden, másrészt pedig van még följebb. Úgyhogy a csapat így állt föl, valamint három olyan váltót fog indítani az EB-n, amit előre elmondtam, akik a világversenyen az elmúlt években döntősök voltak, és jó esélyük van arra, hogy a három kötője a hatodik hely közt végeznek, az egy váltóval épp, hogy bejuthatsz a döntőbe, az még azon túl kiugró eredménynek nem számít.
Csaba Beha, az értesüléseim jók, holnap hivatalosan nyilvánosságra válik az EB csapat névsora. Mi történik az EB rajt?